mérkőzésre kiesett a címvédő a Wimbledoni tenisztorna női egyesében. Iga Świątek két játszamon kapott ki Alexandra Iallától. A második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina is búcsúzott, mint ahogyan a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem négy év után visszatért, Serena Williams térsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Venus oldalán játszott volna. A magyar férfi vízilabda válogatott fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai és Európa bajnok szerb csapatot az OTP kupa második fordulójában a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
Műsorajánlat.
Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2011. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában? A szerkesztő Nagy Katalin. Egy kitüntető cím és egy kiemelkedő életmű, a kézsebészet óriása Nyíregyházán gyógyít. Isten éltessen szabadság! A függetlenségi nyilatkozat születésének 250. évfordulóját ünnepli az Egyesült Államok. A hírek után látod-e Isten? Oratórium a gályarabságra hurcolt protestáns prédikátorokról, és érték a szavakban, érdek a tettekben, önkényesen tesznek különbséget háború és háború között a világ vezetői, figyelmeztet a Vatikán. A kézsebészet óriása. Ezzel a nem mindennapi címmel ismerték el a gyógyításban eltöltött több évtizedes munkásságát Turcsány István kézsebésznek, a nyíregyházi Józsa András kórház főorvosának. A kitüntetés rangját emeli, hogy a szakmától jött. Turcsányi doktor ugyanis az Európai Kézsebész Társaságok Szövetsége szerint is kiemelkedő munkát végzett a nyaki gerinc műtétekkel kezelhető, kettő vagy négy végtagra lebénult betegek önállóságának javításában. A bonyolult elnevezés sajnos gyakori bajt takar. Idén is volt már olyan strandoló, aki a sekély vízbe ugorva szenvedett maradandó sérülést, de az oxigénhiánnyal született, sztrókot, agysérülést elszenvedett gyermekek esetében is komoly életminőség javulást hozhatnak a fogásjavító műtétek. A kézsebészet óriásával, Turcsány István orvossal, Zsoldos Barnabás beszélget.
Nyíregyházán beszélgetek PhD dr. Turcsányi Istvánnal, aki a kézsebészet óriása. Olvasom itt egy kommunikében, és ez nem véletlen, hiszen a közelmúltban Bázelben volt egy orvos kongresszus, és ott kapta a kitüntetést, ezt a címet, ezt az elismerést. Mit jelent ez a fogalom, mit jelent, és azt követően pedig a szakma hova helyezi ezt?
Két éve hozta létre az Európai Kézsebészeti Társaság ezt a díjat, Giants of Hand Surgery néven, és hát magyarra fordítva a kézsebészet óriása. Tavaly egy magyar kollégám Szabó Zsolt kapta meg, az idén pedig nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Magyar Kézsebészeti Társaság engem jelölte erre a díjra. Egy olyan területre találtam rá a kézsebészeten belül, ami méltó volt arra, hogy az Európai Kézsebészeti Társaság elé vigyük ezt az eredményt, amit itt végeztünk a nyaki gerincvelő sérülteknél.
Itt a Szabolcs-Szatmár beregi térségben nem kell bemutatni főorvos urat, különösképpen a több száz vagy ezer meggyógyított ember tudna mesélni. Kezdjük az elején. Hogyan került a pályára?
Édesanyám ápolónő volt Debrecenben. A nyári szünetekben gyakran nem volt, aki vigyázzon rám, és bevitt magával, és én ott játszadoztam a klinika területén. Már akkor felfigyeltem az egészségügyi tevékenységre, és úgy valahogy ez úgy a gimnázium évek alatt érlelődött meg bennem, hogy az orvosi pályára megyek. Az egyetemi évek alatt kötöttem házasságot a feleségemmel, ő is orvostanhallgató volt abban az időben. Negyed évben összeházasodtunk az őszi szünetbe. Születtek a gyermekeink, végzésünkkor már két gyermekünk volt, és Nyíregyházára kerültem, sebészi szakmát választottam, Debrecenben nem volt sebészi állás, és itt Nyíregyházán a baleseti sebészetre kerültem, itt kezdtem el dolgozni 1983-ban.
Milyen érzés volt debreceniként Nyíregyházára kerülni, mert azért valljuk őszintén, Debrecent abban az időben magasan jegyezték.
Az átkerülésünknél fontos szempont volt az, hogy legyen hol laknunk, illetve az, hogy azt a szakmát tanulhassam, amit választok. Néhány évre gondoltunk, sebészeti osztályra kerültem Dohanis Sándor főorvos úr osztályáról, ahol általános sebészeti szakvizsgát szereztem. Szerettem volna továbbra is a sebészetet művelni, de a baleseti sebészetem volt a státuszom, abból is a szakvizsgát le kellett tennem. A baleseti sebészeten vehettem gyökeret, elkezdtem a késsebészetet. Novicki Miklós volt, aki fölhívta a késsebészet a figyelmemet. Együtt végeztük a mikrosebészeti műtéteket, az országban elsők között voltunk.
Ha már azt mondta, hogy elsők között voltak, még Lengyelországban is. Van olyan műtéti forma, amit a lengyeleknek Tócsányi István mutatott meg és tanította őket.
Ez egy nagy ugrás, mert ez az elmúlt években volt. Ez már kapcsolódik a nyaki gerincelő sérültek késsebészeti műtétjeihez. Még hogy érthetőbb legyen, a késsebészeti tevékenységünket Novicki főorvos úrral, ahogy műveltük, elég sok helyre mentünk tanulni, és később az 1990-es években az első európai késsebészeti szakvizsgára jelentkeztünk, és sikeresen le is tettük Párizsban mind a ketten az európai késsebészeti szakvizsgát.
Bocsánatot kérek, hogy ennyire előre ugrottam, csak nem tudtam kihagyni a lengyelországi elsőséget. A tanulmányok során a német nyelvterület volt, ahol komoly képzéseket, tanulmányokat folytatott Tócsányi István.
Kezdetben anyagilag a német nyelv terület volt elérhető, későbbiek során már más kontinensre is át tudtunk menni, és ott tanulni a késsebészeten belül azt a területet, ami egy nagyon speciális terület, a nyaki gerincelő sérülteknek a felső végtagi fogásjavító műtétjei. Hálás vagyok a sorsnak, hogy rátaláltam erre a területre a késsebészeten belül, ez egy nagy kihívás. Egy olyan betegcsoportról van szó, akik fejest ugranak sekélyvízbe vagy autóba baleset kapcsán, vagy sportolás közben kitörik a nyakukat, mind a négy végtagjukra lebénulnak, néhány izmuk a felső végtagon mozgásképes marad, de gyakorlatilag teljes kiszolgáltatottság veszi őket körül, enni se tudnak önállóan, és ez a késsebészeti műtét, a fogásavító műtét, attól függően, hogy hány izom maradt éppen, lehetővé teszi azt, hogy markoljon, elengedjen, tehát tárgyakat megfogjon, önellátó legyen, kerekes kocsiját jobban tudja hajtani, önállóbb életvitele legyen.
Hogy ez mennyire így van, találkoztam olyan beteggel, beszélgettem is, aki önnek köszönheti, ennek a műtét sorozatnak köszönhette, hogy a rádiókészülőket be tudta kapcsolni.
Gyakorlatilag a helyváltoztatás, a saját magáról való gondoskodás, beleértve azt, hogy tisztálkodás, fogmosás, vagy a számítógép használata, kommunikáció, telefon, írás, tehát olyan dolgok, amik nekünk természetes, nekik azonban nem volt az a műtét előtt. Ami nagyon elgondolkodtat, hogy kevés beteghez jut el az információ, kevés nyaki gerincvelő sérülthöz, hogy az életük jobbá tehető, hogyha felmérnénk azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kezén funkciójavító műtétet végezzünk.
Nyíregyháza. Azt gondolja az ember, hogy a világ végén lévő kórház, egy kórházasok közül. Megvannak a feltételek ahhoz, hogy ilyen világhírű és világszínvonalú műtéteket hagyjanak végre a kollégákkal, mert nem csak Tócsányi István van egyedül ezen a sebészeti osztályon, többen dolgoznak együtt egymás mellett.
Igen, három fiatal kolléga már végzett ilyen műtéteket, jelenleg egy fiatal kollégával dolgozok együtt, Makai Andrással. A műtéteket Jan Frieden svéd professzortól tanultam. A kórházunk vezetősége lehetővé tette abban az időben, hogy találkozhassak a svéd professzorral, és meghívjam ide a kórházunkba, és elkezdhessük az országba elsőként itt Nyíregyházán ezeket a fogásjavító műtéteket, nyakigerincvelő sérülteknél. Kórházunk végig támogatta ezeket a műtéteket, igyekeztünk is megszolgálni. Az Európai Késsebészeti Társaságnak a védelme alatt, illetve bevonásával összességében 7 kurzust szerveztünk, ilyen továbbképző kurzust külföldi orvos kollégák számára, abból a 7-ből 6 itt Nyíregyházán volt, 1 Budapesten.
Amennyire tudom, még Amerikába is eljutott.
Amerikába is eljutottam, szerettem volna tökéletesíteni a tudásomat ez irányba, és egy másik iskolából is tanulni, nem csak a svéd vonalat követni. Ugyanekkor egy más betegcsoporttal is találkoztam, akiknek a műtétjeit is igyekeztem elsajátítani. Itt agysérültekről, illetve sztrókosokról, illetve a cerebrál paletikus gyerekekről van szó. Az izomgörcsöt, ami lehetetlenné teszi a rendes kézfunkciót, azokon lehet segíteni egy bizonyos műtéti eljárással.
Ezt sikerült is átplantálni, tehát van eredménye ennek is a mindennapok során?
Azok az újszülöttek, akik oxigénhiányosan jönnek a világra, a felső és alsó végtagjukon, attól függően, hogy milyen nagy agyterület érintett, hajlító oldalon izomgörcs, ízületi merevség alakul ki, és minél fiatalabb korba kezdjük el ezeket a betegeket kezelni, annál jobb. Nagyon jó szimbiózis alakult ki itt Nyíregyházán a rehabilitációs osztálya Szilasi Géza főorvos úrral. A betegek a rehabilitációs osztályon fekszenek, aktív ágyon, országosan is az első között vagyunk, ahol ez a szimbiózis nagyon jól működik.
Árulja már el nekem, hogy egy nap hány órát dolgozik?
Igyekszem a munkámat elvégezni, de ez számomra egy ilyen hobbinak számít a típusú késsebészeti munka, amit most végezhetek. Nem jelent fáradtságot, de emellett más tevékenységem is van a munkám során. Az ortopédiai osztály műtéti palettáját én is végzem.
Akkor ezek szerint nem gondolja, hogy Nyíregyházát el kellene hagyni?
Egyáltalán nem. Már most én úgy érzem, hogy mintha itt születtem volna.
Tursány István késsebésszel Zsoldos Barnabás beszélgetett. Isten éltessen szabadság! A függetlenségi nyilatkozat születésének 250. évfordulóját ünnepli az Egyesült Államok. A Nagy-Britannia királyát zsarnoknak, bitorlónak kimondó, az ember elidegeníthetetlen jogait is rögzítő 1776. július 4-én elfogadott deklarációt ma egyfajta államalapítói erekjeként őrzik a Washingtoni Nemzeti Archívumban. Az aláírókat pedig, köztük a főszerző Thomas Jefferson, immár 2,5 évtizedek óta csak úgy emlegetik, nem 2,5 évszázada valójában, hanem valamikor a 20. század végén kapták ezt a nevet, véglegesen legalábbis, tehát aztán úgy emlegetik őket, hogy alapító atyák. Itt van a vonalban tudósítónk, Nárai Balázs, tehát az Egyesült Államok nyugati partvidékén még július 4-e van, hogyha jól számoltam, Washingtonban viszont már elvileg túl vagyunk a születésnapon, viszont úgy tudom, hogy még mindig nem ért véget, ugyanis egy vihar pusztított az Egyesült Államok fővárosában. Hol van most, vagy hol vagy most, Balázs? Mi a helyzet? Tart-e még az ünnepség?
Igen, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is. Így van, most már itt is július 5-e van. Kicsit távolabb vagyok az ünnepi eseménysorozat csúcspontjától, ami a tűzijáték itt Washingtonban. Úgy számolom, legalábbis a statisztikám szerint, hogy 40 percesre ígérték a tűzijátékot, minden idők legnagyobb tűzijátékát, 850 ezer rakéta, tűzijáték rakétát lőnek ki, a felénél tartunk, tehát most már nagyjából olyan 400 ezer tűzijáték rakétát kilőttek, és tényleg beborítja a főváros egét a tűzijátéknak a fénye, különböző színekben, így ünneplik, megadják a módját annak, hogy ünnepeljék a függetlenségi nyilatkozat aláírását 250 évvel ezelőtt, 250 év és egy nappal ezelőtt, és ahogy mondtad, az alapító atyákról emlékeznek, és nem csak Thomas Jefferson, George Washington, de tulajdonképpen azokat emlegetik alapító atyának, akik akkor június 4-én 1776-ban aláírták, illetve elfogadták, hiszen a második kontinentális törvényhozást fogadta el Philadelphiában, máig áll az épület, ahol ez megtörtént, ez az aktus, ez a fontos történelmi aktus, amikor elszakadtak a brit koronától az amerikaiak. Ma tehát az ünneplésről szólt a dolog, de ahogy elmondtad, valóban némi fennakadásokkal, ami az időjárás képében jött a fennakadás, a hőség és aztán a vihar.
Igen, itt ugye a hírekben azt lehetett olvasni, ami elég ijesztően hangzik, hogy evakuálták Washingtonban az ünneplő közönséget valamikor a nap folyamán. Ez szó szerint értendő? Tehát több tízezer embert, mint egy, hát odébb küldtek az ünnepségek helyszínéről? Olyan erejű vihar volt?
Ez teljesen így van. Ott álltunk a színpaddal szemben, én a sajtózónában álltam, és az ünnep meghirdetett kezdetekor, vagy az ünnepség meghirdetett kezdetekor bejelentették, kezdett felhősödni, szürkévé vált az ég, távolról már villámlott is, és bejelentették, hogy az a döntés született, hogy a tömeg biztonsága érdekében teljes mértékben evakuálják a területet. Ez az obeliszk, sokan talán képekről is ismerik, a George Washington emlékmű körüli füves terület, ott tartották, vagy tartják, még zajlik mindig ez az ünnepség, és tehát, hogy mindenkit elküldenek onnan. Nagyjából 15-20 perces némi tanástalanság is volt ott a tömegben, nem jött senki, csak ezt jelentették be, utána 20 perccel később megjelentek a rendőrök, és helyenként nagyon határozottan síppal és kiabálással, hangos lemondóval mindenkit kitereltek a területről, és így el kellett hagynunk az újságíróknak is, mindenkinek el kellett hagynia a területet, mert jött a vihar. Végül nem volt olyan súlyos a vihar, de az eső elkezdett esni, és nagyjából 2,5 órával később lehetett csak visszamenni a helyszínre, ahol aztán folytatódott a program rövidített módon, és Donald Trump beszéde is talán rövidebb lett a tervezetnél, mert csak 40 percet beszélt, ő azért ennél hosszabb ideig szokott, és utána kezdődött a tűzijáték, amelyen egyébként élőzenés aláfestés van, az Egyesült Államok hadseregének összevont zenekara játszik, és főként rock slágereket adnak elő, miközben a tűzijáték rakétákat lövik az égbe.
Ugye ez a 250. évforduló egyfajta leltárra is lehetőséget ad. Milyennek látja magát Amerika 2,5 évszázaddal függetlenség kinyilatkoztatása után? Donald Trump milyennek látja Amerikát? Ugye 40 percet beszélt, ahogy mondtad.
Igen, és talán a legfőbb üzenete az volt, hogy az ünnepről beszélt, nem politikáról, nem pártpolitikáról, az elmúlt időszakban arról is szó volt, hanem úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok a világon a legkivételesebb alkotmánnyal rendelkező ország, a legerősebb ország, és a ma esti beszédében az üzenet az volt, hogy a történelem során hogyan vált erőssé Amerika. Elsősorban tehát történelmi utalások voltak benne, a történelmi zászlókról beszélt, bemutatta, és megjelentek a színpadon katonák, megjelentek veteránok, 100 év feletti veterán is megjelent, aki még a második világháborúban harcolt, a vietnámi háborúban, tehát egy kicsit felvonultatták az amerikai történelmet, és azoknak a még élő szemtanúknak is a színpadra szólításával is felvonultatták ezt. De ott voltak az űrhajósok is, a jövőről beszélve az elnök arról azt hangsúlyozta, hogy ugye a NASA-nak az Artemis programja, a Hold meghódításának programja zajlik, ez ebben szereplő űrhajósok is ott voltak a színpadon. Tehát elsősorban ünnepi volt a beszéd, kicsit inkább az egységre helyezve a hangsúlyt, és nem arra a politikai megosztottságra, ami azért jelenleg igen-igen jellemző az országra, és a választások, a novemberi választások előtt, és ez azért rányomta a bélyegét az elmúlt napokra, de talán a mai napon ez a július 4-e ez inkább hozott egységet, nem csak a beszédekben, de a városban is tömegek voltak ténylegesen, és az amerikai zászló ruhába öltve a legkülönfélébb változatokban, nőkön, férfiakon, amerikai színekbe öltöztek, volt akinek az inge, a nadrágja, sőt még az oknia is az amerikai zászló színeit viselte, szóval azért ünnepelnek az amerikaiak.
Azért is érdekes, amit mondasz, mert erre az ünnepségre idézített több közvéleménykutató is felmérést arról, hogy milyennek látják Amerika helyzetét maguk az átlag emberek. Látnak-e például megosztottságot, hogy erről beszéltél, és a felmérések is, amiket legalábbis én láttam, azt mutatják, hogy az amerikai társadalom rendkívüli mértékben megosztott, és meglepően pessimista. Tehát ahhoz képest például, hogy a makrogazdasági adatok nem olyan rosszak, tehát van gazdasági növekedés, csökkent az infláció legalábbis a 2022-es emelkedéshez képest látványosan, ezzel párhuzamosan azért hellyel közzel mégiscsak a világ vezető gazdasági hatalma továbbra is az Egyesült Államok, az amerikaiak távolról sem ilyen derűlátóak. Így látod-e ezt te is onnan, és milyennek az oka?
Igen, ugye a politikai megosztottság oka részben a választási kampány. Részben az, hogy egy olyan elnök van, aki a konfliktusért nem megy a szomszédba, és a másik oldalon pedig a politikai párt, a most jelenleg mondjuk úgy, hogy ellenzéki párt, ugye a demokrata párt, ők pedig a teljes elutasításban vannak, Donald Trump teljes elutasításában. Ez egy talán a mélyén van ennek a fajta megosztottságnak, és ezt azért jelzik számok, és jelzik, ahogy mondtad, a felmérések, vagy éppen azok a tények, amikkel az elmúlt hónapokban az amerikaiak szembesültek, hogy amikor az ígéret az volt, hogy olcsóbb lesz a benzin például az iráni konfliktus miatt, amit az Egyesült Államok kezdett, az iráni konfliktus miatt ez drágább lesz. Ez egyik tényező. De a másik az, amit említettem, és amit talán mutatja a nagy országon belüli megosztottságot demokraták és republikánusok között, hogy az ünnep kapcsán számos közvéleménykutatás volt arról, hogy van-e ok ünnepelni a 250. évfordulót, vagy ünnepelnek-e, és ebben a republikánus szavazók 85-90%-a azt mondta, hogy büszkék az országukra, ők ünnepelnek. Ezzel szemben a demokraták sokkal pessimistában látják a világot, és 30%-nál kisebb arányban mondták azt, és ezt az AP felmérése, az NBC felmérése, az Ipsos felmérése mutatja, vagy talán még egy érdekes felmérés, ami arról szólt, hogy júniusban készítették, kiteszik-e a zászlót, a nemzeti zászlót a házukra az amerikaiak. Itt is a pártpolitikai megosztottság ott volt, hiszen a republikánusok közel kétharmada mondta azt, a demokrata szavazóknak pedig bő negyede mondta, 27%-a mondta ezt. Szóval van ez a fajta megosztottság. 2001-ben, amikor a zászlóról volt szó, akkor 85-90%-ban mindkét párt szavazói azt mondták, hogy igen, kiteszik a zászlót az ablakba, vagy az a házukra. Szóval ez azért jele ennek a fajta megosztottságnak, de ez a mai nap a július 4-i ünnepség talán hozott egy kis egységet.
Köszönjük szépen, Nárai Balást hallották Washingtonból. Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Garami Zsuzsa.
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkény uralom kezdetét jelenti. Ulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az Alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket. Beszédet mondott Donald Trump elnök, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Itthon napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, este 16-24 fok várható, és hasonlóan kellemes, nyári idő valószínű a következő napokban is. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. A Vasárnapi Újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
Látod-e Isten? Oratóriummal idézik meg az egykori protestáns gályarabok szenvedéstörténetét július 9-én Sopronban a Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozón. Az ellenreformáció csúcsán 1674. március 5-én több mint 700 protestáns lelkészt, tanítót citáltak a pozsonyi vésztörvényszék elé összeesküvés, vallásgyalázás vádjával. Az ismeretlen tanúkra, névtelen feljelentésekre alapozott vádakat azonban meg sem próbálták bizonyítani. Az evangélikusoknak olyan kötelet vonunk, melyet ha nyakukba ránthatunk, az evangélikus vallás soha többé nem áll lábra. Foglalt össze az eljárás főcélját Széchenyi György győri püspök, s bár a tömeges akasztás elmaradt, 42 prédikátort gályarabságra ítéltek. 10 közülük már a nápolyig tartó gyalogmenetben meghaltak, így végül 32 prédikátort láncoltak az evezőkhöz. Ám az eljárás óriási felháborodást keltett a protestáns országokban, és Hollandia kiváltotta a szenvedésből a rabokat. Az oratórium Szabó Tianna költő verseire és Grillus Dániel zenéjére épül. Az utolsó próbák egyikén Deák Dóra járt.
Fabiani Tamás nyugalmazott püspök egyetemi oktató ötletéből született a drámai előadás, ami nem egy egyszerű történet, éppen hogy szenvedés történetet mutat be. De miért érezte azt fontosnak, hogy ezzel a témakörrel foglalkozni kell?
50 évvel ezelőtt, amikor a drámai eseménysor 300. évfordulója volt, 16-17 éves voltam, és nagyon megragadott engem a Deák téri templomban az ünnepség, édesapám vitte elő, egyháztörténész volt, amelyen megemlékeztek a gályarab prédikátorok sorsáról. Én már akkor ugye szívem mélyén tudtam, vagy sejtettem, vagy reméltem, hogy talán lelkész leszek, prédikátor leszek, és úgy megérintett az, hogy valaki lelkészként a hite miatt üldöztetés szenved el, és gályarabságra kerül. És emlékszem, hogy Szokolai Sándornak a gályarab kantátáját bemutatták például, vagy édesapám, meg református professzor tartott előadást, és aztán annyira foglalkoztatott még, hogy természetesen Moldovának a 40 Prédikátor című könyvét is elolvastam, Kocsi Csergő Bálintnak a korabeli krónikáját, vagy az Evangélikus Múzeumban egy Masnicius Tóbiás nevű gályarabnak a rajzai találhatók meg. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy tavaly egy csoporttal Nápolyban járhattam, éppen azon a tengerparton, ahol őket, ezeket a prédikátorokat, akik akkor még majdnem 40-en voltak, de később már továbbiak is meghaltak, gályára helyeztek. És hát megrendítő volt ott a helyszínen látni a tenger zúgását, és végig gondolni, mit érezhettek ők. És ekkor jött az ötlet, hogy megkerestem Danit, Vilus Danit, akivel hát volt közös munkánk többször is. És megkerestem Danit, hogy mit szólnál ez az ötlethez, hogy csinálnánk, vagy csinálnátok akár a Somonyi Zoltánnal egy gájrab műsort. Azt mondta, hogy jó, de miért nem a Szabó T. Annával. Fölhívtuk, és elláttam könyvekkel, bőségesen, meg szakértőkkel összehoztam. Én azt hiszem, hogy szinte fél éven keresztül dolgozott ez. És nem is csak verseket írt, hanem tulajdonképpen egy dramaturgiai formát alkotott meg.
A darab a 17. századi pozsonyi vésztörvényszék által elhurcolt hitükért, gályarabságra ítélt lelkészek megrendítő szenvedését dolgozza fel. Mai szemmel szinte fel sem fogja az ember, hogy ilyen létezett. Ilyen volt, hogy valakit azért, mert hitt, azért hátráltatások, negatív dolgok érték. Mi mindent tanulhatunk meg az ő történetükből, az elszenvedők történetéből?
Mi protestánsok nem véletlenül nevezzük ezt a kort gyász évtizednek, hiszen valóban annyi szenvedést kellett átélniük, és olyan üldöztetés érte akkor a protestáns egyházakat, amelyeket hát mindenképpen meg kell örökítenünk. Persze tudni kell, és őszintén kell erről is szólni, hogy hasonló erőszakos cselekedetek érte katolikusokat is protestánsokat, hajduk és mások részéről. Éppen ezért már most hangsúlyozom, hogy ez semmiképpen sem a vallási feszültséget akarja kiélezni, éppen ellenkezőleg a megbékélést, a feldolgozást, a traumáknak a gyógyulását szeretné ez a darab elérni. Katolikusok és protestánsok számára, meg nem hívők számára is szerintem fontos üzenet. Visszatérve erre a vallási üldöztetésre, ez ráadásul még politikai tartalmat is kapott, hiszen ekkor Habsburg ellenes lázadással is vádolták őket. Úgy szoktuk mondani, hogy a religió mellett a rebellió, tehát a vallási ügy mellett a politikai lázadás volt az ok, ami miatt őket így meghurcolták. És gondoljunk bele, ők hol fiatalabb, hol idősebb emberek voltak, hol törékeny, hol erősebb alkatúak, de majdnem mindenkinek családja volt, felesége, sok gyermeke, olyan hivatása, amit nagyon szeretett, és egyszer csak derékbe tört minden, illetve hát maga az a választási kényszer, hogy vagy lemondanak a hivatásukról, és akkor maradhatnak evangélikusok, vagy ha a lelkészek és tanítómesterek akarnak maradni, akkor áttérnek a katolikus hitre, ha egyiket sem vállalják, akkor viszik el őket rabláncra fűzve, végighurcolva őket fél Európán az Adriára, és ott eladják őket gályarabnak. Ez óriási erkölcsi döntés, illetve fizikai szenvedés is volt.
Az előadás során ugye ezeknek a személyeknek a történetét ismerhetjük meg, az, hogy milyen lelki vívódásaik vannak, hogyan tartsanak ki a saját hitük mellett, de azért a végén mégis egy kis felszabadulást érezhetünk.
Katartikus az előadás vége is, természetes, de maga a megszabadulás története is. Ez a bizonyos holland admirális de Ruyter, aki azt mondta, amikor kiszabadította őket a hagyomány szerint, hogy sok csatát megnyertem életemben, de a legnagyobb győzelem az, hogy ezeket a szegény üldözött magyar és német és szlovák prédikátorokat és tanítómestereket fel tudtam szabadítani. És ez valóban katartikus, és üzenetet hordoz a jövőre nézve, hogy ne legyen emberek között akár háborús, akár politikai kiéleződés, hanem tudjunk szeretetben egymás mellett élni.
Hallgassunk meg egy részletet a Látod-e Isten című előadásból.
És a rengenek nagy tengerek, napfény csorog Hispániára, viszi Balástos ősapám sovány testét a lassú gálya. A Zsoltár hangja lezuhan, magasra csapja a vizet, a kormánynál vál papjai, nem hallgatózó delfinek.
Mit kéne tennem? Nem tudom. A kezem összekulcsolom. Összefonom ujjaimat. Ennyi maradt. A mozdulat a hitből, és gályára vont őseimből maradt a csont.
Grillus Dániel a Látod-e Isten című előadás zeneszerzője. Nem lehetett azért egyszerű feladat ehhez a történethez hozzányúlni. Meg azt hiszem, hogy azért önnek is el kellett mélyednie a gályarab prédikátorok történetében.
Igen, hát egyrészt hozzáolvastam, de attól nem lesz jobb a zene, hogyha én nem kívülről tudom a gályarom szereplőinek a nevét, szóval itt inkább a lelkiségében kell elmélyülni, és azt akkor egyszer csak kapja az ember a dalokat. Nem véletlen ugye, hogy körülbelül 1000 éve tudjuk csak a zeneszerzőket, az ógörög költőket, meg szobrászokat, tudjuk a nevüket, a zeneszerzőket nem tudjuk, mert a zenét azt ugye fentről küldik. Valóban így is van, hogy egyszer csak az ember hallja. Itt van körülöttünk, és egyszer csak meghallom. És nagyon örülök neki, hogy ilyen szép versekre tudtam zenét írni most.
Mi jellemző a darab zenei világára, a hangzás világára? Hát ugye az előadásban vannak énekek, prózai jelenetek, illetve párbeszédes részek is.
Nyilván jellemző az, hogy archaikus maga a zenei világ. Van olyan dallam, amit Anna eredetileg egy népdal dallamára írta a versét, hát akkor azt abban a formában. Többször van zenei utalás különböző énekekre, de így csak ütemekben, ami esetleg idevág, akkor van egy olyan dalunk, ez a bizonyos Ég Zsoltára, amit itt is elénekelünk, és van olyan vers, amit erre a dallammal hoztam össze. Tulajdonképpen ez az alapvető, de majd mindenki meghallgatja, és akkor meg fogja érezni, hogy ez miért is olyan. Most ki van tűzve egyelőre 5 előadás, most júliusban a Szélózsa találkozom, és aztán folytatódik tovább, augusztus 20-án megint lesz belőle előadás, és szeptemberben remélem, hogy a Deák téri templomban egy nagyobb lélegzetű, ugye 5 színésszel, meg egy 4 tagú zenekarral, szóval egy komoly részszám.
Július 9-én Sopronban a Szélózsa evangélikus ifjúsági találkozón fogják bemutatni ezt a darabot, de lemezfelvétel is készült nemrég a Pannonia stúdióban.
Igen, elkészült a felvétel egy kötet számára, mert megjelenik ennek a Gályarabok felszabadulása évfordulójának a 350. évfordulójára Luther kiadónál egy kötet, és ebben korabeli rajzok lesznek, Szabó T. Anna szövegei lesznek, Fabinyi Tamás történetmesélése, és benne lesz egy CD-nek az egész hanganyaga a színészekkel, a zenekarral. Én remélem, hogy sokak örömére lesz majd ez a új kiadvány.
Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel és Grillus Dániel zeneszerzővel Deák Dóra beszélgetett.
Vattenger zúgása, habok hánykódása, facsargatja jonhaim. Nem nyúl senki értem, majd elveszek éhen. Megszikkadtak tagjaim. Szóló nyelvem sorvad, kínom lángja olyvad, el nem oltják könnyeim. Fáj, fáj, nincs nyugovásom. Fáj, fáj, nincs nyugovásom.
Szelektíven alkalmazott nemzetközi jog és kettős mérce önkényesen tesznek különbséget háború és háború között a világ vezetői, figyelmeztet a Vatikán. 14. Leó pápa és bíborosai a napokban zárt ajtók mögött rendeztek konferenciát az igazságos háború kérdéséről, amiről ugyan minden harcolónak és támogatóiknak határozott véleménye van, de távolról sem csak az egyetemes értékek mentén. Az érdek alapú döntések viszont a legtöbbször már csak ürügyként használják az igazságos háború fogalmát, például egy szankció, egy támogatás, vagy akár egy támadás igazolására. Stúdiónk vendége Újházi Lóránd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, katolikus pap, biztonságpolitikai szakértő. Hát a konferenciára brüsszeli politikó írt egy rövid összefoglalót, ebből kiderült, hogy a tanácskozáson a nyugati világ és az Európai Unió is komoly kritikát kapott, de miért? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Először is ugye hol jelent meg a politikóban, tehát a politikó, ahogy a nevében is benne van, az inkább egy politikai lencsén keresztül értelmezi a világnak az eseményét, legyenek az a politikai gazdaság.
De
nem is egy teológiai lap, és ez nagyon fontos. Mert azért az ott elhangzó, vagy ott leírt fogalmak azért sokkal nagyobb pontosítást igényelnek, hogy ez tényleg hogyan is értelmezi a kereszténység, a katolikus egyház, vagy az egyes pápák. Hát ugye itt arról van szó,
hogy...
Az igazságos háború fogalmát, és a hozzá kapcsolódó egyéb kérdéseket, hiszen az igazságos háború fogalma még feltár nagyon sok, hát mögöttes kérdés, mögöttes fogalmat. Na most ugye azt mondja a cikk maga is hozza, hogy 14. Leó pápa azt mondja, hogy újra kell gondolnunk az igazságos háború elméletét vagy hagyományát. Hát ugye valamilyen szempontból én azt mondom, hogy a pápa nyitott kapukat dönget, hiszen egy olyan fogalomról beszélünk, ami mindig újra lett gondolva. Legelőször is maga az igazságos háború fogalma egy újragondolás eredménye, hiszen az első századokban, az első 300-ban, vagy 4. században inkább arról volt szó, hogy azt mondta az egyház, hogy nincs olyan, hogy háború, meg igazságos háború, hanem hát az evangéliumhoz mentek vissza, megütik az egyik arcodat, tartsod a másikat, meg hát ugye ők úgy voltak vele, hogy Jézus Krisztus hamarosan újra eljön, minek foglalkozzunk ilyen társadalmi, vagy ha úgy tetszik, közjogi kérdésekkel, és aztán a 4. századra, hogy idézek egy nagy protestáns teológust, ha már katolikus kérdésekről beszélünk, Adolf Harnackot, aki azt mondja, hogy hát a 4. századra az egyház rájön, hogy a híveinek egy jelentős része jó indulatú, de nem szent. Na most a nem szenteknek meg kellett adni a nagy társadalmi kérdésekre a választ. És így születik meg, amit úgy mondunk, hogy igazságos háború elmélete, de inkább hagyománya, ami Szent Ágostonhoz kötődik, aki nem is egységes rendszerként, hanem egy homiliában, egy decivitát idejében, vagyis Istenvárosában szóló nagyművében, vagy egy éppen levelében, amit valamelyik uralkodónak, vagy pedig valamelyik püspöknek írt, vagy pedig valamelyik papnak itt, kifejti azt, hogy hát hogyan kell viselkedni a háborúban, és hogyan kell háborút indítani. Tehát itt elindul egy folyamat, ami aztán újra gondolást igényel egy 12. 13. században megjelennek a skolasztikusok, Aquinói Szent Tamás, már egy újra gondolásról beszélünk. Megjelennek aztán a nagy történelmi folyamatok, ilyenekre gondolok, mint a keresztes háborúk, vagy ilyenekre gondolok, Suárez, ugye a másik nagy teoretikus, vagy ilyenekre gondolok, mint a felfedezésekkor, hát meg kellett azt mondani, hogy lehet erőszakot alkalmazni az ott lakó őslakókkal szemben. És akkor ugye De Vittoria, egy másik nagy teoretikus, újra gondolja ezt a rendszert, amit igazságos háborúnak nevezünk. Tehát egy folyamatosan változó rendszerről beszélünk.
Tehát nyilván folyamatosan választ kell adni arra, hogy mikor lehet erőszakot alkalmazni, mikor nem, védekezhetek-e, nem védekezhetek, hogyan magyarázza meg az élet szentségét és a háborúnak a kettőségét egy tanításon belül. De maradva a konferenciánál, a jelennél, miért zárt ajtók mögött zajlik egy ilyen találkozás, vagy egy tanácskozás, hogy ennek van valamilyen összeesküvési jellege, vagy titokban beszélgetnek, ezt hangsúlyozza a politikó nyilván nem véletlenül, és mi lehet ez a kritika, amit megfogalmaztak?
Abszolút nem arról van szó, hiszen a pápák nagyon sokszor, hogy gondolj csak Ferenc pápa, nagyon sokszor beszélt arról, azt mondja, hogy hát nem a háború, hanem csak a béke lehet igazságos. Most megjelent a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika, nyilvános mindenki hozzáfér, és ebben ott szerepel ugyanez a kijelentés, amit a pápa mond, hogy újra kell gondolnunk az igazságos háború elméletét, vagy sőt, még durvábban fogalmaz, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy nem tartható abban a formában az igazságos háború elmélete. Tehát nyilvános anyagok bőven vannak. Na most a szakmai értekezletek, legyenek azok akár a döntéshozatali fórumai a szentszéknek, vagy legyenek azok az akadémiai fórumai, hol nyilvánosak, hol zártabbak, hol kijönnek nyilatkozatok. Na most, és rátérve a konkrét kérdésre, mert épp azt szerettem volna az előbb folytatni, nem csak olyan értelemben változott az igazságos háború elmélete, hogy mit mond az egyház az egyházon belül, hanem a második világháború után újjá születik, de már szekuláris alapon az igazságos háború elmélete, itt ugye nagy teoretikusai vannak, ugye az egyik legklasszikusabb, Michael Warzer, 1977-ben kiadja a nagy könyvét, a Just and Unjust War, és már szekuláris alapon gondolkodnak.
Tehát világi.
Világi alapon. Elszakadnak attól a, hogy használjam ezt a kifejezést, ami a katolikus teológiának központi eleme, a természetjogtól. Ugye a természetjogi érvelésben a háborúnak mindig az a fő szempontja, hogy a rend helyreállítása. Tehát a megbontott rendnek, tehát én természetfeletti fogalmakhoz kapcsolódik, Isten, isteni rend, és ebből vezeti le. Na, most az új, az nem, hanem abból a nemzetközi rendből, főleg az ENSZ-nek az alapokmányaihoz, ahhoz kapcsolódik, hogy a nemzetközi közösséget maga Walzer is úgy gondolja el, hogy hát az olyan, mint a társadalom nagyban, tehát hogy az államok alkotják azt a képet, ami a társadalomban az emberek, családok, stb. Na és itt új fogalmak jelennek meg, itt jelenik meg a gazdasági erő alkalmazása, itt jelenik meg a preventív háború, ami soha nem volt része a klasszikus keresztény háború.
Tehát a megelőző támadás egy nagyobb csapás elhárítása.
Itt jön a lényeg, amit szeretnék mondani, hogy amikor kritikát fogalmaz meg a pápa igazságos háborúval szemben, és ugye ez még a politikó, ami nem egy teológiai mélyfúrás, abból is kiderül, alapvetően nem a saját keresztény természetjogi alapon lévő és folytonosan az új kihívásokhoz alkalmazkodó igazságos háború elméletével szemben, hanem ezzel a szekuláris alapú, már új és a természetjogtól elszakadt háború elméletekkel szemben fogalmazza meg.
Tehát mondjuk például azt mondja, hogy nem lehet igazságos háború az, amit mondjuk valaki megelőző csapásként elhárítva egy vélt nagyobb veszélyt indít. Tehát mondjuk konkrétan megnevezze, nem lehet igazságos háborúnak nevezni az Egyesült Államok támadását Irán ellen?
Abszolút.
Ez kerülhetett szóba például?
Abszolút. Tehát ez a preventív, ami ugye a preventív azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy az államot, vagy akár a közösséget, katonai, gazdasági közösséget majd valamikor egy olyan támadás érheti, ami hát feltételezheti, hogy majd arra reakcióként alkalmazható az igazságos háború. Na most ez soha nem fogadta. Hogy idézze klasszikus Szent Ágoston például a pun háborúkkal kapcsolatban. Na pont itt fogalmaz meg egy nagyon erős kritikát a rómaiakkal szemben, és ez végigmegy a keresztény tradícióban, és egészen idáig napjainkig Irán, ugye jól ismerjük a pápa és az elnök között és G.D. Vance között elmérkesedett viszonyt.
Miért kapott kritikát az Unió? Ugye az Európai Unió nem háborúzik. Igen, de támogat egyébként háborúban álló országot.
Igen, tehát most itt megint csak azt mondanám, hogy itt a preventív és az eszközállomány, ami ugye kiterjesztés, tehát hogy nem csak az, hogy a katonai erő alkalmazás, és itt rögtön hagy idézzem a katolikus egyház katekizmusát. Hibásan is használjuk a kifejezéseket, mert itt nem is a háborúról van szó, hanem a katolikus egyház katekizmus azt mondja, hogy jogos önvédelem esetén a fegyveres erő alkalmazása, tehát nem háború kifejezés használja, ez engedélyezett. Na most ennek a megítélése persze nagyon-nagyon szigorú, és egyre szűkülő keretek között van, hiszen egyre nehezebb, és itt jön majd a gazdasági kérdés is, egyre nehezebb összeegyeztetni azt, hogy jó, van önvédelem, de az önvédelemben még mik a megengedhető eszközök, amikor olyan fegyverekkel rendelkezhet egy-egy...
Taposóaknál például nukleáris fegyverek.
Akár nukleáris fegyverek, de mondok még jobbat. A mesterséges intelligencia. Olyan drónok, amik egy ugye, épp az említett Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában hosszú fejezeteket vagy részeket szentel a pápa annak, hogy az autonóm fegyverek, amik hát adott esetben úgy, olyan bevetésben nem az ember dönt emberi életek fölött, lehet, hogy maga az önvédelem az igazságos, tehát jogos, mert megtámadtak egy országot, de soha nem lehet az emberi élet fölött az, hogy a gépek döntsenek még egy ilyen viszonyok között sem. Most megint azt mondom, hogy ez levezethető az új megközelítéséből az igazságos háborúnak, a szekuláris alapú, ami nem a teológiai alapú, ami nem a természetjogi alapú, de a természetjogi alapú klasszikus keresztény igazságos háborúból sohasem fogadható el ilyen eszköznek a bevetése. Ugyanígy a gazdasági szankciók, mondok konkrét példát, Irak. Második János Pál nagyon ellenezte a gazdasági szankciókat, hiszen ott ki lett a végső vesztes, a legszegényebbek a gyerekek, amikor gyógyszerekhez nem jutottak hozzá.
Újházi Lórándot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát hallották. Lélektől lélekig. Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök gondolatai.
Az ökológiai válság és klímakatasztrófa mellett új szót is megtanulunk, hőkupola. A forróság nem csak fizikailag, hanem szellemileg és lelkileg is próbára tesz. Elsősorban a kisgyermekek és az idősek kerülnek veszélybe. Könnyen kiszárad a szervezet, de még a felforrósodott talaj és aszfalt is veszélyt rejt magában. Az egyházak egységesen úgy határoztak, hogy helységeiket megnyitják a rászorulók előtt. A hűvös templomokban fel lehet frissülni, szolgálatkész segítőktől pedig folyadékot és jó szót lehet kapni. Az elmúlt napokban aztán drámaivá vált a vízhiány. Számos településen kellett korlátozásokat bevezetni. Annak érdekében, hogy a legszegényebbeknek is jusson elegendő víz, indokoltá vált a locsolástól, vagy éppen az automosástól való tartózkodás. Sajnos ezt nem mindenki érti meg. Miközben kórházak vagy szociális otthonok vízellátása kerül veszélybe, némelyek nyakra főre töltik tele kerti medencéjüket. Józanságra, szolidaritásra és önmérsékletre van szükség. Eddig nem igazán tudtuk, mivel jár a vízhiány. Afrikai képeket persze láttunk, olvastunk ezt-azt az elsivatagosodásról, azt is felfogtuk, hogy a világban megtapasztalható menekült áradat egyik oka a szárazság elől való menekülés. De a magunk bőrén nem éreztük a veszélyt. Pedig Boutros Ghali, egykori ENSZ főtitkár, már 40 éve ezt mondta. A következő közel-keleti háború a víz miatt fog kitörni, nem a politika miatt. Biblia olvasó ember számára mindez nem ismeretlen. A Szentföldet kelet és dél felé sivatag határolta. Az aszályt Isten büntetésének tekintették, a csapadékot viszont az ő ajándékának. Az előbbivel kapcsolatban ezt olvassuk Jób könyvében. Ha az Úr elzárja a vizeket, kiszárad minden. Utóbbi kapcsán pedig ez áll a 65. Zsoltárban. Te gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Mózes népe különleges áldásként élte meg, hogy Isten más csodák mellett vízzel is ellátta őket a pusztában. Ezékiel próféta látomásában a templomból forrás fakad, a kiömlő víz pedig egyre mélyülő folyóvá lesz. Azért is jelentett nagyon sokat egy-egy ilyen ígéret, mert az emberek gyakran szenvedtek a víz hiányától. Ez globális és apokaliptikus méreteket is ölthet. A Jelenések könyve az Eufrátesz kiszáradását vizionálja. A szárazság természetesen nagy szomjúságot okoz. A zsidóvallás etikai előírásai között szerepel, hogy éhezés és szomjúság esetén mindenkin segíteni kell. A Példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, ha szomjazik, adj neki vizet. A proféták pedig úgy mutatják be Istent, mint aki a piaci árusokhoz hasonlóan kínálja a vizet. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért. Ő azonban különleges módon ezt ingyen kínálja. Jöjjetek, még ha nincs is pénzetek, nem pénzért és nem fizetségért. Jézus maga is tudta, mit jelent a szomjúság. János evangéliuma szerint elcsigázottan mondta a samáriai asszonynak, adj innom. A beszélgetés során aztán már ő az, aki az úgynevezett élő vizet ígéri. Aki abból a vízből iszik, mondja, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne. A hőkupola alatt, adott esetben vízhiány közepette, vegyük észre a bajban levőket, és segítsünk nekik. Egyúttal pedig halljuk meg Jézus szavát, aki így kínálja az élő vizet, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Már elkészültem ezzel a jegyzettel, amikor megnéztem a Bibliaolvasó útmutató július havi igéjét. Micsoda egybeesés, Ámosz próféta könyvéből ez így hangzik, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. július 5-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek.
Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetemen csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Következnek a részletek. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatát.
A miniszterelnök egy videóban elmondta, a 12 pontból álló javaslat között szerepel az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és a 70 éves életkorhatár bevezetése. Hozzátette, az alkotmány módosítás javaslatában a közpénz védelmének erősítése, valamint a vármegyék visszanevezése megyékre is szerepel.
Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik, az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyúlik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Alkotmányt, nem alaptörvényt alkotunk. Olyan alkotmányt, amely közös szabálya lesz mindannyiunk életének. Olyan alkotmányt, amelyet tisztelet övez, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg.
A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője.
Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. Gulyás Gergely azt írta, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmány módosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől.
Adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. A kedvezményt végrehajtás alá sem lehet majd vonni. Erre Kármán András pénzügyminiszter hívta fel a figyelmet. A támogatás első részletét 50 000 forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, ugyanennyit pedig utalvány formájában novemberben kapnak az érintett családok.
Az anyagi segítség mintegy 400 000 gyermeknek jár majd, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök. Automatikusan jogosult lesz minden iskolás, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Emelt összegű családi pótlékban részesül, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal él vagy sajátos nevelési igényű. Támogatást kapnak a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is.
Minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermek szintén jogosult lesz, és az árvaellátásban részesülő gyermekek is jogosultak lesznek. A gyermekvédelmi intézményekben a gyámok felügyeletével lehet majd elkölteni, felhasználni ezt a pénzt.
Az intézkedést a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, bevezetése mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a büdzsét.
Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A kiírt programok okosmérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják.
Kapitány István úgy fogalmazott, a fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága.
Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása.
Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt közölte, az első 4 szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban. Az első jármű év végén érkezhet meg Magyarországra a próbaüzemre. A korszerű vonatok jövő augusztusban vagy szeptemberben állhatnak forgalomba, tájékoztatott Rázó László, a Gyesev sajtószóvévője.
Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első négy motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországba. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet, erről írnak lengyel és brit lapok.
A hírek szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenné a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Az állításra Washington és Moszkva nem reagált, Donald Tusk lengyel miniszterelnök viszont valósnak nevezte a fenyegetést.
Senkit nem akarok megrémíteni, de nem kis részben az ukrajnai háborúban tapasztalt változások miatt a következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Köszönjük a szövetségeseinknek, hogy tájékoztattak minket erről.
Ismét civil áldozatai vannak az ukrán-orosz harcoknak. Moszkva Kelet-Ukrajnát, Kijev, Szentpétervár támadta. Közben Ukrajna a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett a német vezetéssel. Részlete Kíváncsi Katillától.
4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
Megkezdődött a néhai Ali Khamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Khameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Mesedben.
14. Leó pápa a földközi tengeren keresztül Európába tartó, a veszélyes úton életüket vesztő migránsokra emlékezett Lampedusa szigetén. A pápa miséjét csaknem 4000 fős tömeg hallgatta.
A Szentatya háláját fejezte ki a migránsokkal foglalkozó szervezeteknek, civileknek és egyházi vezetőknek, majd átfogó Európa stratégia kidolgozását sürgette.
Földrajzi helyzetének és intézményeinek köszönhetően Európa ebben a térségben képes a migrációs válsággal szembeszállni, az azonnali segítségnyújtást egy hosszú távú stratégiai terv részeként kezelve, amely képes fogadni, védeni, felkarolni és integrálni a migránsokat, és ezzel egy időben a fejlesztésen is dolgozni, hogy senki ne kényszerüljön kivándorolni.
Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Az amerikai elnök a Rushmore-hegy lábánál az elődeinek állított szoborcsoport előtt mondott ünnepi beszédet. Donald Trump úgy fogalmazott, soha egyetlen ország nem tett annyi jót a világnak, mint az Egyesült Államok. Magyarország is számos módon csatlakozott a függetlenségnapi ünnephez. A Lánchídra az Egyesült Államok zászlóit feszítették ki, a Nemzeti Múzeum kertjében pedig a két ország közötti kapcsolatot bemutató fotókiállítás nyílt. Részletek Csontos Ábeltől.
Az amerikai függetlenségi naphoz köthető programok július 4-ével sem érnek véget. Augusztusban például a 40. mesterségek ünnepe esemény sorozaton Egyesült Államok lesz a díszvendég. Amerikai kézművesek, egy úgynevezett bluegrass zenekar és egy őslakos táncegyüttes is bemutatkozik majd.
Itt a Krónika.
A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, mondta a belügyminiszter az országos polgárőrnapon Kalocsán.
Pusvai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. A hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap mint nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a közterületi hirdetések számát.
Szeged és Békés Csaba vezetői arról számoltak be, hogy módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A Magyar Reklámszövetség és a Fidesz-KDNP szerint az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztet.
Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak a kormánytól az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
Gajdos László azt is közölte, hogy 200 civil állatvédő szervezet kapja meg a korábban elmaradt állami támogatásokat a Bethlen Gábor alapon keresztül. A Noé állatotthonnál a megítélt forrásokból a legfontosabb fejlesztéseket és az orvosi költségeket finanszírozzák, közölte Nagy Levente szóvivő.
A karantén részlegünket fogjuk ebből felújítani, és az a pillére minden menhelynek, nem csak a Noé állatotthonnak, hanem minden menhelynek. Mivel onnan indulnak a kutyák, ott kell két hétig tartani őket, hogy biztosan ne hozzunk be fertőzést a menhelyre, és ennek a felújításával a gondozók dolgát megkönnyítjük, és a fertőzés veszély sokkal kisebb lesz.
Idén is a Balaton a nyári táborok egyik legfontosabb helyszíne, mondta a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
Fekete Tamás kiemelte, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek a gyerekeknek, akik napközis és ottalgós táborokba is mehetnek.
Mindenki számára egyértelmű, gondolom, hogy mondjuk egy jó balatoni szörf vagy éppen vitorlástábornak a helyszínét itt találják meg, de hasonlóan lehet gondolkodni egyéb más sportágakban is, hiszen nagyon-nagyon széles a kínálat. Elmondhatjuk, hogy a lovaglástól kezdve a saktáboron, a fotós táboron keresztül egészen a gasztronómiai táborokig minden megtalálható. Nagyon-nagyon széles választék van ebben az időszakban.
Fürdési tilalmat rendeltek el a szelidítónál, miután a legutóbbi vízvizsgálatok során a megengedetnél magasabb koncentrációban mutatták ki az Enterococcus baktérium jelenlétét. A hatóságok a fürdőzők egészségének védelme érdekében azonnali intézkedést hoztak. A helyszínről Baranya Bence botond jelentkezett.
A kikapcsolódni vágyók akkor mehetnek be legközelebb a szelidító vizébe, amennyiben a vízmintavételt követő laboratóriumi vizsgálatok már nem mutatják ki a baktérium túlszaporodását.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint folytatódik a Tördömátra a kerékpáros verseny a harmadik versenynappal. Ma is Gyöngyösről indulnak a versenyzők és a Kékestetőre tekernek fel. A rendezvény miatt a 24-es főút Mátrafüredés Mátraháza közötti szakaszát, valamint a Kékestető felé vezető utat 10 és 17 óra között teljes szélességében lezárják.
Időjárás jelentés.
A változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futó záporok, elszórtan zivatarok, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 26-31, este 16-24 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
Műsorajánlat.
Anyák, akik újra magukra találnak. Anyák, akik megtanulnak elengedni. Anyák, akik lélekben tudtak anyává válni, testben sohasem. És anyák, akik vállukon hordozzák a közös családi vállalkozást. E heti műsorunkban legszebb anya történeteinkből válogatunk.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Nagy Katalin. A fosszilistól a megújulókig átfogó szélerőmű fejlesztési programot indít a kormány. Az alaptörvényt módosító javaslat kész, de a vita még tart. Budapesten vizsgálódott a Velencei Bizottság, majd 5 milliárd néző és egy országnyi új érték. Az amerikai labdarúgó világbajnokság gazdasági hatása globális szinten is mérhető, és egy meg nem értett zseni, Hegerő Zoltán jegyzete. Gigawattnyi új kapacitás 2030-ig, átfogó szélerőmű kapacitás bővítés hirdetett a kormány. A program már el is indult, augusztus 31-ig mintegy 700 megawatt kiépítésére hirdetnek pályázatot, közel 1 milliárd eurónyi uniós forrásból. Ha a tervek valóra válnak, 10 év stagnálás után 4 év alatt a 10-szeresére nőhet a hazai szélenergia termelés, és hogy lesznek beruházók is, azt az is jelzi, hogy az első jogerős építési engedély már meg is van. A Green Energy Investor a Komárom-Esztergom vármegyei Bana külterületén 4 egyenként 7,2 megawatt névleges teljesítményű szélturbinából álló, összesen közel 30 megawattos szélerőmű parkot hoz létre. Ezzel párhuzamosan Magyarország az uniós energiatárolási programba is beszállt. Kapitány István szakminiszter közölte, hogy 2026 és 2028 között mintegy 700 megawattnyi új tárolói kapacitás jön létre. De milyen előnyökkel és milyen kockázatokkal járhat az új energiamix? Nagy Katalin Tóth Máté energiajogászt kérdezte.
A gazdaságfejlesztési és energetikai miniszter azt mondta, hogy át fogják alakítani Magyarország energiamixét. Ez azt jelenti ugye, hogy megváltoztatják feltehetően azokat az arányokat, amelyek eddig voltak. Ön milyennek tartja azt az elképzelést? Hogy látja ennek a megvalósulását?
Az energiamixet, ami a villamos energia termelésünknek a portfólióját, vagy tágabban a beszerzési portfólióját jelenti, tehát nem földgázról, nem kőolajról beszélgetünk most, hanem villanyról, úgy képzeljük el, hogy nagyjából ez olyasmi, mint a nagymama betűnje. Hogy onnantól, hogy elteszem, választok valamilyen arányt benne, onnantól lehet kívángatni kívülről, hogy mondjuk kiveszek egy szép kívánatos barackot belőle, de ha kiveszem, megbolygatom, akkor megborul az egész. Azért mondom így előzetesen el, mert egy ország energiamixe nagyon-nagyon kényes, pillanatnyi döntés kérdése, tehát hogy milyen befőttet teszek el, viszont hosszú távra irányul. Magyarországon most a nukleáris energia, ami Paks egyet jelenti, nagyjából 44%, emellett vannak gáztüzelési erőműveink, igen, 24%, arányban vannak egyebek, mint a mátrai lignit, ami megy ki a rendszerből, illetve vannak egyre nagyobb részarányban megújulók, ebből 300 megawatt a szél, tehát viszonylag kevés, viszont rengeteg beépített naperőmű kapacitásunk van, lakossági és ipari együtt 9000 megawatt, ez a kiinduló állapota az energiamixnek.
Most ugye arról hallunk, azt mondta a miniszter, hogy szeretnék meg 10-szerezni a szélerőművek kapacitását 2030-ig. Elképzelhető-e ez? Ki fogja Magyarországon ezt a rengeteg szélkereket fölépíteni, és hova?
Nagyon izgalmas gondolat, fogalmazzunk így, az eufemizmus, ugye Magyarország parkolópályára tette a szélerőműveknek a létesítését, és ez nem véletlenül történt. Én részese voltam jogi oldalról annak az elképesztő kárváriának, amit 2006-2007-ben az iparág által szélipari boomként ismert jelenség eredményezett, amikor az akkori szabályozási környezetben, ami az Európai Uniós szabályoknak minden korrekció nélküli, nyakló nélküli átvételét jelentette, lényegében ugyanolyan olyan módon lehetett létesíteni szélerőműveket, mint bármilyen más hagyományos energiaordozókkal működtetett erőművet, és ennek az lett a következménye rövid távon, hogy több mint 1000 megawattnyi kérelmet adtak be zömmel külföldi beruházók úgy, hogy a szélnek azért van egy olyan tulajdonsága, hogy bizony hol fúj, hol nem fúj, ami miatt valójában nem azonos a természete a hagyományos, mondjuk földgáztüzelésű erőművekkel, és ezt akkor nem vette figyelembe a rendszer. Ennek az lett az eredménye, egy óriási jogi kaszkád folyamatot indítva el, hogy kétségbe esetten kézzel lábbal jelzett a magyar rendszerenyítő, az a MAVIR, hogy valójában a magyar hálózat nem bír el 1000 megawattnyi szélerőmű kapacitást, egyszerűen azért, mert a szélnek kicsit leegyszerűsítve, nyilván itt vannak feszültség meg frekvencia kérdések, de a lényeg, hogy minden megawatt szélerőmű kapacitás mögé kell, hogy tudjak rakni a rendszerbe olyan rendszerszintű szolgáltatásokat, kiegyenlítő energia és egyéb képességeket, hogyha a szél nem fúj, vagy nagyon fúj, akkor ezeket tudjam kezelni, ennek a hullámzását. Ebből óriási perek jöttek, hiszen végül nem épülhetett meg 1000 megawatt, nyilván, hiszen tényleg nem bírta volna el a rendszer, és építésügyi szabályozási oldalról korlátozta a jogalkotó egy ilyen huszárvágással, hogy lakott területek közelében, katonai létesítmények 30 km sebezetében, stb. Tehát földrajzilag húzta meg, hogy hol lehet szélerőművet létesíteni. Ezt a korlátozást akarja most feloldani a kormány. Viszont az alapvető probléma valós. Ugye most új 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírna. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát itt azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőművi kapacitás létesítés elférjen.
No, lehet, hogy megoldható, mert hogy arról is beszélt Kapitány István, hogy 2028-ig 22 tagállammal közösen épít Magyarország energiatárolót. Van egy hatalmas mennyiség, talán 45 gigawatt, és akkor ebből Magyarország egy olyan 700 megawattnyi tárolói kapacitást megépít. Na most a kérdés az, hogy ezt miből? Szintén uniós pénzből?
Nagyon jó a kérdés, sőt ketté részre bontanám, hogy önmagában csak erre van-e szükség, a másik pedig igen, hogy mindez miből, tehát nem igaz az a mondás, hogy az ismert szuper mérföldkövek, az a 27 a feladatunk, hogy Magyarország forráshoz jusson itt, egy csomó minden más is van, nagyjából 150 feltétel van, aminek eleget kell tenni, ennek nagyon nagy rész energetikai. Tehát forrás az valószínűleg az Európai Uniós visszatartott forrásokban van célirányosan, tehát konkrétan erre fogjuk tudni felhasználni, és rögtön mellé tenném, hogy ugye indul most két pályázat, amit kért az Energiaügyi Minisztérium. Kicsit csalóka ez, hogy pályázat, azért ne kapjunk rögtön a mobiltelefonunkat, hogy megnézzük a kiírást, mert nem nekünk szól. Ez az okos mérőknek a telepítésére vonatkozik, ezen a MAVIR, a magyar rendszerenyítő és az elosztó hálózati engedélyesek indulhatnak csak, illetve egy másikat, ami meg a villamosenergia hálózat fejlesztéséről szól, szintén a keretösszeg, ami ugyanez. Ezek EU-s források, és EU-s forrás lesz nyilván ezeknek a tipikusan lítiumionos akkumulátor létesítményfejlesztéseknek is a hátterében. Na most ugye itt felsejlik egy probléma Magyarországon, ami politikai is, és a mostani kormányoldal még a kampányidőszakban azért erőteljesen állást foglalt ebben, ez az akkumulátorgyárak kérdése. Tehát az akkumulátor vagy jön külföldről, import termék, vagy pedig, hogy magyar GDP-t is érintsen, Magyarországon építem meg, de mindenképpen ugye akkumulátoros technológiának a térnyerését vizionál ezzel. Tehát kérdés, hogy ezt akkor mégis milyen módon vállalom föl. A másik pedig, tehát ha a forrás oldalt ki is pipálom, én azt elegánsan azt mondanám, hogy zömmel Európai Uniós forrásról beszélünk, hogy itt a magyar adottságokban ezeket hogy illesztem be, mert nem biztos, hogy önmagában ennyi a csodafegyver, tehát lerakok egy rakástárolót és megvan oldva a szél probléma. A szél máshogy volatilis, mint a napenergia, tehát itt nagyon sok minden más kellene valójában ahhoz, hogy a villamosenergia rendszerünk azokat a problémákat, amiket most most észlelünk a nyáron, ami miatt ugye több felhívást is hallottunk most a minisztériumtól, hogy hogyan gazdálkodjunk fogyasztóként felelősen a saját fogyasztói berendezéseinkkel az esti órákban. Tehát már most van egy kritikus helyzet a hálózaton, amit kezelni kell. Illetve a jövőben hogyan kezelem azt a növekvő kitettséget, amivel az jár, hogy rengeteg megújuló energia tódul be a hálózatba, és fog még betódulni úgy, hogy jelenleg csak egy utolsó szám ehhez. Most 44 terawattóra villamos energiafogyasztásunk Magyarországon. Ugye már itt is most gondok vannak a nyári kora esti csúcsokkal, és ennek jelentős része import pont ezekben a kritikus órákban, hiszen a nap már nem süt a kora esti órákban, és a szél is kiszámíthatatlan, hogy mikor segít, mikor nem. És az a 44 terawattóra, tehát amivel már most gondok vannak, ez 60 terawattóra lesz 2030-ra, tehát ráadásul a befőttem tekintetében a várakozások is óvatosságra kellene, hogy nincsenek, ami miatt nem biztos, hogy egy nagy szuper csoda fegyverem van, akár EU-s forrásokkal is jár, és valójában EU kötelezettségnek felelek meg a háttérben, ez pedig önmagában az akkumulátoros tárolóknak a térnyerés.
Mi lesz a sorsa Paks 2-nek? Erről nem nagyon beszél a kormányzat, azon túl, hogy mindent is ellenőrizni fognak rajta.
Nagyon fontos kérdés, nagyon egyetértek vele, azért is, mert ez annyira nem független a befőttünktől, hogy mivel itt hosszú évtizedekre, vagy megkockáztatom a 21. század középső harmadára vonatkozóan dőlnek el dolgok azzal, hogy az energiamix mit tartalmaz, valójában Paks 2 is egy hosszú távú döntés kérdése, ahol nem mindegy, hogy merre lépünk itt. Van a világban egy hatalmas nukleáris reneszánsz, ahol azt látjuk, hogy a technológia valójában olyan mértékben bővül a világban, mint még soha. Tehát rengeteg új atomerőmű blokk épül, és rengeteg üzemidő hosszabbítás van. Tehát a nukleáris energia a szemlátomást a 21. század technikája. És a másik viszont, és az az előző két témánkhoz nagyon kapcsolódik, hogy mire is van szüksége Magyarországnak. Egyszerűen egy üres fehér papírra, vagy flipchartra, ami nagyon divatos az ilyen nemzetközi tanácsadói környezetekben, elkezdek rajzolgatni, hogy hogyan néz ki egy ideális energiamix, amiben nincsenek történelmi technikai determinizmusok, akkor abban azért az jön ki, hogy a nukleáris energia elengedhetetlen, mert olcsón termel úgynevezett zsinór villanyt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nagyjából ugyanazt a termelést kapom éjjel-nappal. Tehát ez gyakorlatilag a gerince egy energiamix tervezésének, és emellé tudom berakni a zöld energiát, mentsük meg a bolygót, ugye a klíma megfontolásokkal, ami viszont volatilis, és harmadik elemnek azokat a rugalmas megoldásokat, erről is érdemes lehet külön beszélni, amik meg a kiegyenlítő energiát adják a nagy rugalmassághoz. Ez a három együtt kell bele. És Paks 2-vel én azt gondolom, hogy Magyarország jól óra tett. Az orosz technológia ugye még mindig itt kérdés szokott lenni, hogy oké, kell nukleáris erőmű, de miért az oroszokkal? A válasz nagyon egyszerű. Ha megnézzük a világba, az összes épülő új atomerőművi blokk, az vagy orosz, vagy kínai.
Tóth Máté energiajogászt Nagy Katalin kérdezte. Időkorlát az országgyűlési képviselőknek függetlenebb alkotmánybíróság, erősebb bírói önigazgatás, nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal. Az országgyűlés elé került az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A csomag társadalmi egyeztetése már korábban lezárult. A 23 ezer véleményező 95%-a egyetértett a javaslatokkal, kérdőjelek azonban továbbra is vannak. Az egyik vitatott pont az országgyűlési képviselők választhatóságának időkorlátja, ami több szakértő és civil szervezet szerint is korlátozza a választópolgárok döntési szabadságát és a politikai versenyt, de többen aggályosnak találják azt is, hogy a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása a módosítás hatályba lépésével automatikusan megszűnne. A köztársasági elnök a lemondatása körüli feszültség miatt a Velencei Bizottsághoz fordult, a jogtudósokból álló szervezet képviselője pedig a héten Budapesten találkoztak is Súlyog Tamással, illetve Magyar Péter miniszterelnökkel és több kormánytaggal. De mi az egyeztetések jelentősége? Van-e bármi jogköre a bizottságnak? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
Ugye a Velencei Bizottságot 1990-ben hozta létre az Európa Tanács, ami ugye nem az Európai Unió intézménye, egy régebbi az Európai Emberi Jogok és Jogállamiság fölött őrködő szervezet, és ez egy tanácsadó testületet, jogi tanácsadó testületet hozott létre, a pontos neve az magyarul, hogy joggal a demokráciáért, és ugye ez a szervezet a 90-es évek eleje óta a kelet-európai volt szovjet államokban a demokratikus rendszerváltásoknál segít szakmai tanácsokkal, hogy például egy új alkotmány az megfelele a jogállami normáknak, európai jogállami normáknak, egy új bírósági szervezeti törvény a bíróságok függetlenségét biztosítja-e, egy új választójogi törvény a demokrácia követelményeinek megfelele. Most ugye ez a szervezet 90 óta folyamatosan látja ezt a tevékenységét, magánszemélyek nem fordulhatnak hozzá, államok, illetőleg az Európai Tanács parlamenti közgyűlése kérheti fel munkára. Most a jelenlegi helyzetben a köztársasági elnök fordult a Velencei Bizottsághoz, még azelőtt, hogy a kormány honlapján megjelent volna a 17. alaptörvénymódosító javaslat, és igazából pontosan nem tudjuk, hogy milyen kérdéseket tett fel, de lényegében azt tudakolta, hogy azok az irányok, amely irányba az új magyar kormány elindult, azok megfelelnek-e az európai jogállami követelményeknek. A bizottság ugye úgy döntött, hogy sürgősséggel tárgyalja ezt a kérdést, és első körben kiküldött egy tényfeltáró bizottságot, hogy az általuk megkapott dokumentumok háttérinformációit is beszerezzék.
Tehát akkor itt tulajdonképpen nem tudjuk pontosan, hogy mi mindent vizsgál majd ez a bizottság. Annyit tudunk, hogy találkoztak Súlyog Tamással, és találkoztak a magyar kormány tagjaival is, köztük Magyar Péter miniszterelnökkel. Nyilván a kormány megmutatta, vagy megmutathatta a 17. alkotmánymódosítás tervezetét, ezzel párhuzamosan pedig Súlyog Tamás erről is elmondhatta a véleményét, függetlenül attól, hogy hamarabb hívta meg a bizottságot, hogy egyáltalán ez a tervezet megszületett volna. De mi történik akkor, hogyha a bizottság a módosítás kapcsolatban is megfogalmaz javaslatokat, de közben azt elfogadják.
Ahogy utaltam is, a bizottság nem hoz kötelező döntéseket, a bizottság tagjai, jogászprofesszorok, alkotmánybírók, az maguk országából minden egyes tagállam egy bírót delegál, a legfelsőbb bírósági bírók, tehát független, pártatlan, alkotmányjoghoz értő szakemberekből áll ez. Ezért a döntése az nem bírói döntés, tehát itt nem a Strasburgi Bíróságról vagy a Luxemburgi Európai Bíróságról van szó, hanem ez egy tanácsadó vélemény, amit a tagállamoknak illik figyelembe venni, mert például az említett bíróságok, akár Strasburg, akár Luxemburg, az Európai Unió Bírósága, akár az Európai Bizottság például a jogállamisági jelentésekben támaszkodik a Velencei Bizottság megállapításaira, mert széles körben úgy tekintik, mint egy független, pártatlan szakmai testületet, aki hát vitákat dönt el. Ugye jelen pillanatban látjuk, hogy itt Magyarországon belül a jogászok között is vita vannak körül, hogy a választott megoldás az megfelele az európai jogállamisági sztenderdeknek vagy sem. Ez a Velencei Bizottság, hát mint egy mediátor az ilyen konfliktusokban segítheti a tagállamokat, segítheti a kormányokat, hogy olyan megoldást találjanak, ami az európai normákkal összhangban van.
Ugye itt mi a köztársasági elnökről beszélgettünk, de hát ennek az alaptörvény módosításnak természetesen számos pontja van. Ezek közül a másik nagy vitát kiváltó pont az a képviselői időkorlát volt, tehát az, hogy a tervek szerint csak 12 évig lehet valaki képviselő. Aztán felmerült az is, hogy esetleg csak 8 évig. Vannak, akik már olyan véleményt fogalmaztak meg, hogy abban az esetben, hogyha valóban korlátozzák a képviselők mandátumának a betölthető időtartamát, abban az esetben akár az Emberi Jogok Európai Bírósága elé is kerülhet. Ez valóban így van? Tehát ez a testület, ez a bírói testület vizsgálhatja akár a magyar alaptörvényt is?
Ugye a magyar alaptörvényt annyiban vizsgálhatja, hogy Tordai Csaba alkotmányjogász és a főpolgármester munkatársa, tehát ezt azért jelzem, hogy abszolút nem vádolható azzal, hogy a Fidesz érdekeit, vagy az előző kormány érdekeit védené. Ugye ő nagyon pontosan leírta egy tanulmányában, hogy ez a megoldás az úgynevezett passzív választójogot korlátozza, tehát korlátozza a magyar állampolgárok egy részének azt a jogát, hogy képviselővé választhatók legyenek. Ugye hagyományosan a passzív választójogot büntetőjogi szankcióként lehet korlátozni, amikor valakit közügyektől tiltanak el, de ez egy bűncselekmény büntetése, hogy valaki nem választhat és nem választható. Ugye az egyének fordulhatnak a strasbourgi bírósághoz. Például bármelyik volt képviselő, aki már 12 évet eltöltötte az országgyűlésben, és emiatt elveszíti azt a jogát, hogy őt újra válasszák, fordulhat a strasbourgi bírósághoz. Ugye a strasbourgi bíróság, ha elmarasztalja Magyarországot, akkor ugye büntetés fizetésére is kötelezheti, és az elmarasztaló ítélet is mindaddig, amíg nem orvosolja az állam az a problémát, addig negatív elemként szerepel az adott ország jogállamisági helyzetében, amit ugye most már az Európai Bizottság évente készít minden tagállamról, és abban az ilyen negatív, tehát végre nem hajtott strasbourgi bírósági döntések megjelenhetnek. Ahogy a másik korlátozás a 12 éves korláttal, nem csak az egyént korlátozzák abba, hogy ő választható legyen, de politikai értelemben ez a választópolgárok korlátozását is jelenti, tehát hiába van például jelölt választókörzetben egy olyan képviselő, aki már 3 cikluson keresztül általános megelégedettségre végzi a munkáját. Ugye jelenleg is vannak ilyenek, akiket annak ellenére, hogy a Fidesz színeibe indultak, megválasztották őket a választópolgárok. Az ilyen személyeket nem lehet megválasztani, mert a törvény korlátozza a választhatóságukat. És hozzáteszem, hogy egyébként nem véletlen, hogy Európában sehol nincsen ilyen korlát, mert az a veszély is fennáll, hogyha ezt a szabályt bevezetik, akkor tulajdonképpen ezek a sikeres politikusok, akik ott helyben erős emberek a szó jó értelmében, tehát tekintélyük van, elfogadják, ők nem indulhatnak, ezért helyettük strómanok fognak indulni, és az igazi döntéseket nem a demokratikusan megválasztott egyének hozzák. Tehát ez sok problémát vet fel. Ugye sokan említik, újra szeretném hangsúlyozni, abszolút nem csak az ellenzéki, tehát a Fidesz-KDNP oldaláról, hanem a korábban inkább a Tiszapárt érveit ismertető civil szervezetek, Amnesty International, Helsinki Bizottság is, Tordai Csabát említettem, ugye Kunhalmi Ágnes volt MSZP-s országgyűlési képviselő, hogy azért olyan lépések történnek ebben a pici alaptörvénymódosításban is, amin sokkal alaposabb végiggondolást és sokkal több egyeztetést igényelne, mert ugye itt akkor említhetnénk a bírósági szervezeti reformot is, mert egyelőre nem világos, hogy az országos bírói tanács, amelynek a véleményét kötelező kikérni ebben, egyáltalán mit gondol a kúria elnökének, illetve az országos bírósági hivatal elnökének a visszahívhatóságáról, és az egyéb bíróságot érintő alaptörvénymódosításokról.
Vannak azért olyan pontok is ebben az alaptörvénymódosításban, amelyek szerintem kevesebb hangsúlyt kaptak, de lényegesek lehetnek. Ilyen például az, hogy kevesebb lenne a sarkalatos törvények száma, vagy a sarkalatos törvénnyel szabályozott területek száma. Ez jó iránya, és mi ennek a jelentősége?
Ugye a sarkalatos törvények 1990 óta más néven velünk vannak, ugye korábban kétharmados törvényeknek hívták, az alaptörvény nevezte el őket sarkalatos törvénynek. A probléma a sarkalatos törvényekkel az, hogy nagy kérdés, hogy ezeknek mi a funkciója egy olyan választási rendszerben, ahol 4-ből 4 választásnak az lett az eredménye, hogy a győztes kétharmados többséget kapott, és minden esetben ez valójában csak 48-53% közötti, vagy 54% közötti listás szavazati arányt jelentett. Fidesz esetében is a Fidesznél volt, hogy csak 48%-os listás eredménnyel szerzett kétharmados többséget a parlamentbe, hogy így betöltik-e a kétharmados szabályok a sarkalatos törvények esetén, vagy a kétharmados pozícióba megválasztási szabályok, vagy egyáltalán az alaptörvény módosítás kétharmados szabálya betölti-e azt az eredeti funkciót, hogy a kormánypártoknál szélesebb konszenzus kell azokhoz a döntésekhez, amelyeket ilyen formában kell elfogadni kétharmados többséggel. Tehát ha a választások eredményeként ugyanígy alakul a statisztika a jövőben, ugyanez a választási rendszer marad, akkor a fő szabálya kétharmadosság lesz, és ez a kétharmad érdemi gátat nem jelent. Ha változik a választási rendszer, és az arányos választási rendszer felé elmozdul, tehát egy olyan választási rendszer felé, amit ha most alkalmaztunk volna 2026-ban, akkor a Tisza pártnak 53-55%-os többsége lenne a parlamentben, akkor lenne értelme a sarkalatos törvényeknek. Ugyanakkor azért azt meg kell nézni, hogy milyen sarkalatos törvényeket vesznek ki. Valóban van egy olyan kritika, hogy túl sok kérdést sorolt az alaptörvény a sarkalatos törvények közé, de azért például a termőfölddel kapcsolatos szabályoknál az nem pusztán egy alkotmánytechnikai kérdés, hogy mi a terv a termőföldekkel. Ugye az előző kormányzat viszonylag erős védelmet nyújtott a termőföld magyar kézben maradása érdekében. Az Európai Uniós elvárás az, hogy szabadon vásárolhasson bármelyik európai állampolgár. Tehát az, hogy kiveszik a termőföld szabályait, az felveti azt a kérdést, hogy mit tervez a kormány a termőföld tulajdonnal, hogy ez csak egy technikai módosítás vagy koncepcióváltás, azt most még ebből nem lehet tudni.
Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát hallották. Milliárd néző és egy országnyi új érték. Az amerikai labdarúgó világbajnokság gazdasági hatása globális szinten is messze mérhető. A FIFA előzetes tanulmánya szerint az esemény legalább 41 milliárd dollárral növeli a világ GDP-jét. Az Egyesült Államokra ebből 17,5 milliárd dollárnyi hatás jut, és sokat elárul az is, hogy még a félidők közepén elrendelt rövidke ivószünetek televíziós reklámbevétele is meghaladja az 1 milliárd dollárt. A sportvilág nagy eseményei mára gigaüzletté váltak, mondják a közgazdászok, hozzátéve azonban azt is, hogy csak akkor, ha számítanak a piaci szempontok is. A Szocsiban rendezett téli olimpia például alsó hangon is 10 milliárd dollár veszteséggel zárult, és komoly kétségek merültek fel annak idején a 2004-es aténi olimpia megtérülésével kapcsolatban is, ahol az összköltség nagyjából 100%-kal haladta meg a tervezettet. Mi a sikertitka? Dénes Ferenc sportközgazdásszal Messze Sán György beszélget.
Ma már természetes, hogy a sport és az üzlet kéz a kézben jár. De hol van az a fordulópont, mikor vált a versenysport valódi kőkemény üzleti modellé?
Nehéz innen megérteni Európából, de a sport tevékenységre eleve üzletként jött létre. Az Amerikai Egyesült Államokban ezt a jellegét a mai napig is megérte. Úgy jött létre, és a mai napig is így működik. Hogy egyébként a társadalmi értéke szerint, ha a kormányzatok, vagy a helyi kormányzatok, vagy önkormányzatok hogyan segítenek be, az egy másik kérdés. De Európából nehezebben értjük meg, bár itt is alapvetően magánüzletként indult, de nagyon gyorsan átvette a szerepét a kormányzat, aminek legfőbb mozgatója a hadipar volt. Magyarországon is az első ilyen emlékek, a sportjellegűek arra vonatkoznak, hogy kell a harcedzett férfi. És ha ebből indulsz ki, de Európában, Magyarországon is mindig a társadalmi szempontok voltak az erősebbek. Ha mégis azt kérdezi, hogy Európában hol van az a váltópont, én akkor én azt mondanám, hogy 1984 Los Angeles-i olimpia, elmennek a sportszövetségek vezetői Los Angelesbe, és azt látják, hogy egy olyan olimpiát, amit korábban 76-ban Montrealba csődbe vittek, 80-ban ugye Moszkva, politika, meg lehet rendezni nyereségesen, a Disney olimpia, ugye úgy is hívjuk, ez olyan mértékben változtatta meg a gondolkodást, hogy rájöttek, hogy ebből pénzt lehet csinálni Európában is. Ha pedig, ha már ilyen didaktikusan, hogy az ember szeretik az adatokat, ha mérföldkövet kell kijelölnöm, akkor én 1992-höz kötném, amikor elindul a Premier League Angliában, a futballliga, magán részvénytársaságként, ugye nem is hallottunk ilyet addig, hogy magán részvénytársaság Európában sportot szervez, illetve ugyanebben az évben indul a Bajnokok Ligája sorozat, ami pedig az pán-európai rendszert változtatta meg, és innentől kezd már egyenes út. Hát a 2000-es évek pedig már az a egyértelműen a kiteljesedett sportüzlet.
Akkor ez azt jelenti, hogy a 1992 előtt egyáltalán nem voltak valódi üzleti motivációk a sportvilágban?
Pénzek mindig mozogtak a sportban, pénznek is sose lehetett sportot csinálni. Ami a legfőbb különbség, a profitkényszer hiányzott a látványsportokból. Ugye, és a látványsportoknak mondom, tehát arról a sporttevékenységről beszélek, amikor azért fizetünk, hogy nézzük mások sportolását. Mert egyébként az a típusú sport, amikor mi magunk sportolunk, annak volt egy része egy ilyen civil szervezet, egyesületek. Ugye ezt is nehéz Magyarországon megérteni, mert a magyar egyesületek már nem azok az egyesületek, amik eredetileg 100 évvel ezelőtt létrejöttek, hanem ez az egyik fele, a másik része pedig a fitness klub jellegű, meg amikor emberek azért szerveznek sportot, hogy ők ebből profitáljanak, profitot termeljenek. Ez is egy legális dolog, hát, ahol most ülünk, ott több ilyen fitness klub is van. Nyilván ezeknek a tulajdonosai nem jó téteményből csinálják ezt a klubot, hanem azért, mert szeretnének meggazdagodni, Isten áldja meg őket, legyen igazuk. A hivatásos sportban van ez a típusú váltás, ott mindig a siker volt az elsődleges, és valamikor 92 után kezdődött az a folyamat, de főleg mondjuk a 2000-es években, és ezt most aztán telibe, hogy a tulajdonosok befektetőként vannak jelent, és profitot szeretnének csinálni.
Igen, a sport elüzleti esedése pont Amerikában látszik a legjobban, ahol a játékidő a showról, a reklámokról szól. Vajon ez a fajta szórakoztatási modell fog amúgy elterjedni a világban? Európában is majd be kell állni a sorba?
Nem tehet mást. Több oka is van. Az egyik az, hogy megváltoztak a fogyasztói szokások, vagy változóban vannak. Mindig az Z-generációra szoktunk hivatkozni, én is, miközben én boomerként is egyre inkább hasonlítok a fogyasztási szokásaimban a Z-generációhoz. Mondjuk egy egyszerűen, ma már kinéz csak meccset. Ugye nézzük a meccset, meg pörgetjük a telefonunkat. Ezer dolgot csinálunk. Egyetemi oktató, ezt látom, hogy 90 perces előadást már nem lehet tartani. Részekre kell bontani. Ilyen 7 perces részekre kell, mint a TikTok videókat, annyit tudnak figyelni a diákok is. Ez nagyon fontos, a hallgatóknak is megkerítjük, nem arról van, hogy ezek a büdös kölkök milyenek, hanem megváltozott a világ körülöttünk. Na most, ha megváltozott a világ, ez alkalmazkodni kell. Amerikában a show műsorok nem öncélú. Az, hogy milyen egy mérkőzés, annak mindig van egy kockázata. Milyen formában vannak, milyen meccs lesz, kiállítanak-e vagy nem, bíró rossz ítéleteket hoz, vagy nem rossz. Tehát csomó kockázat van. Az, hogy a sör be van-e hűtve és hideg, patogatott kukorica meg meleg, ezt nem lehet elrontani. Ha elrontottad, az a te hibád. Akkor ebből a szempontból kövesse végig mindenki, aki ezt hallja, hogy mi a legértékesebb most az életünkben, a szabad idő. Most rászánok 3 órát egy sporteseményre. Azt elmegyek, azt ki vagyok téve annak, hogy a Katam is jó formában van. A Katam is így mindig jó formában van, de hogy most attól függ. De oda megyek. 1 órával korábban sütögetek, eszegetek, találkozom a sógorommal, dumálunk, bemegyünk, a csomó élmény vár a gyerekeket, ez az amaz, és bármi történik már, az a furcsa, hogy bármi történik már a pályán, az már nem azt mondom, hogy másodlagossá vál, de tulajdonképpen, ha van egy jó napunk, az már nem tud nagyon rontani rajta egy rossz, mert azt mondjuk, majd a másik jobb lesz. A úgynevezett show műsornak ez a tétje. Nem az, hogy te táncos lányokat lássunk, vagy táncos fiúkat, hogy gender semlegesek legyünk a dologban, van, hanem azért mondom, hogy egy komplex szórakozást kell adni, mert egyébként nem fogunk rászállni az időnket, a szabadidőnket.
Jelenleg is zajlik a labdarúgó világbajnokság Amerikában. Lehet-e már látni, hogy gazdaságilag milyen hasznot hoz ez a torna a rendezőknek?
A amerikai VB kapcsán, ha számoljuk a gazdasági hatásokat. Eddig hagyományosan azt vizsgáltuk, hogy a rendező országoknak milyen típusú gazdasági hatásai vannak. És a FIFA-nál látom, már nem először, azt mondja, hogy ez már vége. Egy futball világbajnokság egy földgolyónak szól. Mondanám az univerzumnak, csak nem tudom, hogy még hol nézik a földön kívül ezt a dolgot. Tehát azt mondom, amikor számba veszem a gazdasági hatásait, akkor azt kell nézni, hogy ennek a teljes népességnek, ennek a 8,5 vagy 9 milliárd embernek mit jelent ez. És például a futball VB kb. 80 milliárd dollár olyan típusú extra haszon jelenik meg szerte a világban. Mi magyarok nem vagyunk ott a VB-n, de azért csak nézzük. Már önmagában. A mobil adatforgalom nő, mert twittelünk, meg facebookozunk, meg mit tudom, mit csinál. Csak veszünk még egy sörrel többet, mert hát ha hosszabbítás lesz a belga-szenegál mérkőzésen, és így tovább. Ezek extra pénzként jelennek meg, nem Amerikában, hanem itt Magyarországon. Lehet látni, hogy jelenleg 2020-as évek közepén a sportturizmus, a sportszórakozásban rengeteg pénz mozog.
Nem csak amúgy ilyen nagy ország, mint az Egyesült Államok rendez ilyen nagy bajnokságokat, nemrég Budapesten is volt a BL döntő. Ön szerint egy ilyen kis országnak érdemes beruháznia, beleinvestálnia egy sporteseménybe? Megtérül egy ilyen befektetés?
A következő a nagy probléma. Egyik az az, hogy a profitot alapvetően a jogtulajdonos viszi el, például a bajnokok ligája esetében az UEFA. Tehát ami pénz lecsapódik, az ott csapódik le. Amire mondani szokás az az, hogy a járulékos üzletek, nevezetesen elsősorban sportturizmushoz kapcsolódó összegek jelennek meg a városban. És az a kérdés, hogy ezek a pénzek vajon valamilyen típusú módon hozzájárulnak-e a társadalmi gazdasági rendszerekhez, mert ugye kocsmába bejön a pénz, többletpénz, több sört adunk el, ennek a profitja nálam megjelenik, megvan. Én ezt egyénileg felhasználom, megtakarítok, ugye ezek az áttételes adálok működnek. Azt kéne vizsgálnunk szerintem is, hogy tényleg komolyan gondolkozunk olimpiába, vagy ilyen nagy rendezvényekbe, hogy ezek a bejövő jövedelmek, amik lecsapódnak elsősorban a vendéglátóiparba vagy máshol, azokat hogyan lehetne társadalmasítani. Számos olyan esemény van, nem ekkora világ, nyilván nem bajnokok ligája döntő, de nagy események, amikor például szállodások, vendéglátóipari egységek dobják össze a pénzt, a költségeknek egy jelentős részét, mert azt mondja, hogy az a megemelt jegyár, vagy szobaár, amit én el tudom ezt adni, annak valamikor összegét visszaforgatom ebbe a dologba. Nálunk ugye mindent az állam vállal magára, ha ez nagy események van, ez nem feltétlenül kéne illeni, ez egy izgalmas feladat.
Vagyis a valódi haszon nem a közvetlen jegybevételeken keresztül realizálódik, hanem áttételes módon, például a turizmuson, vendéglátáson és az országimázson keresztül?
Igen, igen, meg nem. Tehát, hogy is mondjam, a jegybevétel az mindig egy érdeklődést fejez ki. Én egy reklámozó vagyok, akár lokálisan. Vállalkozásom van, szívesen hirdetek. Meg még szeretem is a sportot. De miért hirdessek egy olyan sporteseményen, amire egyébként nem járnak el a helyi emberek? Vagy nem hajlandók fizetni ezért a dologért. Ez nekem egy dolgot mond, mint marketing befektetés, hogy ezeket az embereknek ez nem érdekli. Akkor viszont én miért finanszírozom? Igen, tehát ha megnézi a sportágok, ezek ilyen látványos adatok, hogy alapvetően most már a kereskedelmi bevételek, nem is feltétlenül a televíziós bevételek, vannak olyan elek, ahol a televíziós bevételek, ezek együttese adja ki a nagy részt, és a mérkőzésnapi bevételek beleértve nagyon sok helyen, hogy ezeket a csecsebecse eladásokat a kisebb arányt képviselik. Jó, de ennélkül nincsen. Ennélkül nincsen a másik kettő.
Dénes Ferenc sportközgazdásszal Messesán György beszélgetett.
meg nem érted, Zseni. Hegerős Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Van egy festői kisváros a Felvidéken. Eperjestől 16 kilométerre, északnyugatra, a Tarca folyó partján fekszik. A városkát a 12. században alapították. Virágkorát a középkor végén élte. Tagja lett az 5 legjelentősebb felvidéki város szövetségének, de a virágzás után a hanyatlás időszaka következett. A sorozatos történelmi traumák, a háborúk és a járványok miatt jelentőségét a 19. századra már szinte teljesen elvesztette. Mintha a város neve is jelezné, hogy itt nem számíthatunk nagy dolgokra. Kisszeben, mert róla van szó, mégis az egyik legnagyobb festőzsenit adta a magyarságnak és az egyetemes kultúrának. 173 évvel ezelőtt, 1853-ban, pont ezen a napon, július 5-én látta meg a napvilágot Kisszebenben Csontvári Kosztka Tivadár. Neve ma már fogalom. Látnok, vándor és művész, akit műveiben egyszerre ragyogtat a fény és gyötör a magány. Gyógyszerészként diplomázott, és fiatal éveiben patikusként dolgozott. Az elbeszélések szerint egy meleg őszi délutánon leült a patikája ajtaja elé, és egy vény hátuljára lerajzolta a szemközt álló ökrös szekeret. A rajz láttán az idős patika vezető ezt mondta, hisz maga festőnek született. Ekkor Csontvári hangot hallott, te leszel a világ legnagyobb napút festője. Még évek teltek el, míg engedelmeskedett a belső hangnak. Csak 41 éves korában döntött úgy, hogy festeni kezd. Munkamódszere, világnézete és stílusa különleges. Látomásszerű festészetét, expresszionista hév, ragyogó, néha szinte önkényes színhasználat és erős szimbolikus töltet jellemzi. Vásznai nem a kor és a táj hű másolatai, inkább belső élmények, spirituális tájak, ahol a fény, a színek és a forma történeteket teremtenek. Csontvári saját mitológiát alkotott, melyben a helyszínek, a Tátra, Baalbek, Taormina vagy a jeruzsálemi panaszfal személyes jelentést kapnak. Kortársai nemigen értették meg. Saját korában nem volt megbecsült festő. A meg nem értés és a belső küzdelem lassan megbontotta lelki egyensúlyát is. Utolsó éveiben Csontvári magányos figura, egy alkotó, akit a kor kevéssé értékelt. Halála 1919-ben Budapesten zárta le földi útját. Az igazi áttörésre csak évtizedekkel később került sor. A 30-as évek gyűjteményes kiállítása kezdte újraértelmezni életművét, és lassan kibontokozott a felismerés, Csontvári nem csupán egy különc, hanem olyan művész, aki a magyar és az európai festészet peremterületein hozott létre korát meghaladó képeket. Ma látomásszerű festészete már nem anomáliaként, hanem valódi kincsként él. Csontvári és szülővárosa Kisszeben példája is emlékeztet minket arra, hogy naggyá válni nem mindig az azonnali elismerés kérdése. Nagy dolgok születhetnek egészen jelentéktelennek tűnő helyeken is. Van ugyanis a látásnak egy másik rendje, amely túlmutat a pillanat mázsás valóságán, és amelyet csak az idő, a türelem és a belső megértés képes előhozni.
Hegerű Zoltán jegyzetét hallották. Thank you.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. július 5-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Garamis Zsuzsa.
Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmánydemokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az Alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Emlékeztetett, hogy ha elfogadják az új alaptörvényt, akkor a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmány módosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket és megtartották az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mondott, majd nagyszabású tűzi játékot tartottak. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Copernicus légkörmegfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása nagymértékben visszaesett az elmúlt évtizedekben. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakot. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók délelőtt a Duna Szentendrei szakaszán, a Postás strand és a Budakalászi Duna sétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Napos, gomoly, felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy záporzivatar előfordulhat. A szél többnyire megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, este 16-24 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos, és hasonlóan kellemes, nyári idő valószínű a következő napokban is. A híradást Bánáti Bence szerkesztette.
Vasárnapi újság.
4:09 után kerámiába zár szecesszió. A velencei, magyarországi Velencéről van szó, Fischer Emil Múzeumban sétálunk majd, de előbb nemzeti sportkrónika.
Nemzeti Sportkrónika.
Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. Legyőzte Szerbiát a magyar férfi vízilabda válogatott. Viszma siker a nyitó csapat időfutamon Vingegaard az első sárga trikós a Tour de France-on. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Raimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Azadin Unai nevéhez fűződik, aki az 50. és a 82. percben lőtt gólt a kanadai kapuba, és a küzdelmes meccsről beszélt.
Büszke vagyok a csapatra. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfelünk az életéért harcolt a pályán, és alaposan megnehezítette a dolgunkat. Bár az első fél időben még kerestük a ritmust, a fordulás után azonban a játékosok és a teljes stáb is mindent beleadott. Érezzük az egész marokkói nép támogatását, ami rengeteg erőt ad nekünk. Végtelenül büszkék vagyunk, hogy egy ilyen kemény csatából jöttünk ki győztesen, és örömet szerezhettünk egész Marokkónak. A végsőkig küzdeni fogunk.
Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csak nem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, és ez volt a 34. összecsapás a vereség nélkül. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két VB-n egyaránt 3 vereséggel esett ki a csoportkört követően. Most 2 győzelem és 1 döntetlen mellett 2 vereség a mérlege. A világbajnokság második nyolcad döntőjében Paraguay-Franciaország mérkőzést rendeztek. Tóth Béla tudósítása.
Küzdelmes mérkőzésen a philadelphiai hőségben nyert a francia válogatott. Paraguay-Franciaország 0-1 a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében. 1998-ban már találkozott a két válogatott világbajnoki 8-ad döntőben. 28 évvel későbbi győztes Laurent Blanc 114. perces aranygóljával jutott tovább. Philadelphiában is szenvedett a francia válogatott, amelynek nem csak a szívósan védekező dél-amerikai riválissal, hanem a 37 fokos hőséggel is meg kellett birkóznia. Hiába játszott fölényben Franciaország az első fél időben, a kaput egyszer sem találta el. Koné és Dembélé egyik megpattanó próbálkozása sorrán tar a kapufa mellett. A fordulás után Koné távoli kísérletét Hill a Leeds fölé tenyerelte, majd a második fél idő felénél a frissen becserélt Doué szlalomozott végig a paraguayi 16-oson belül, Diego Gomez pedig megrúgta, varvizsgálat után ítélt büntetőt az üzbék játékvezető. Mbappé jobban helyezett a kapu bal alsó sarkába a 70. percben, 1-0 a franciák javára. A mérkőzés folytatásában töredezett, szakadozott volt a játék, jó néhány szabálytalanság lassította a mérkőzést, az eredmény viszont nem változott, igaz, a hosszabbításban Mbappé 2-szer is lőhetett, Hill viszont bravúrral hárított mindannyiszor. A francia válogatott a története során sorozatban negyedjére jutott el a világbajnokságon a legjobb 8 együttes közé. Franciaország Paraguay tehát 1-0, a francia válogatott ellenfele a legjobb 8 között majd Marokkó lesz.
A franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps a meccs után úgy fogalmazott, a dél-amerikai csapatok ellen mindig nehéz, de nagyon örül, hogy együttesének sikerült. Nehéz helyzetben voltak, de megtették, amit kellett, és azt is kiemelte, nagyon örül, hogy ilyen összetartó csapata van.
Minden az apró részleteken múlik. Nagyon örülök, hogy a játékosok megőrizték a hideg vérüket, mert kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor könnyen kicsúszhat a kezedből az irányítás. Nyilvánvaló, hogyha az ember belekeveredik ebbe, akkor, ahogy láthattuk, Németország is búcsúzott, mert beleesett ebbe a csapdába. Ilyenkor a dolgok rosszul is elsülhetnek. Én mindig azt tanácsolom, hogy tartsunk ki a játékterv mellett, és azt csináljuk, amiben a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor rengeteg apró dolog létezik, ami irritáló vagy provokatív lehet, szóval nem könnyű, de a játékosaim meg tudták oldani most. Ezt látni és érezni nagyon jó volt.
A Paraguay ellen 11-esből győztes gólt szerző francia Kylian Mbappé már 19 VB találatnál tart, ezzel újra megközelítette az örök rangsort 20 góllal vezető Lionel Messit. A Real Madrid támadója már 7 gólos a VB-n, csak úgy, mint a 8-szoros aranylabdás argentin, ezzel holt versenyben vezetik a góllövő listát. A francia válogatott tehát a negyed döntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik majd Bostonban. A VB következő nyolcad döntőjében Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban. A találkozót ma 22 órakor a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
Fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai aranyérmes és Európa bajnok szerb csapatot a magyar férfi vízilabda válogatott Budapesten az OTP kupa második fordulójában a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában. Varga Zsolt, a magyar csapat szövetségi kapitánya az értékelés mellett a szerbek szakvezetőjéről, korábban játékostársáról, Vladimir Vujasinovicsról és a hozzá kapcsolódó kihívásról is nyilatkozott a riporter Török Olivér.
Fontos volt, hogy az elején azt éreztem, hogy talán egy ilyen türelmetlenségbe mentünk át az első negyedbe, hogy nem úgy ment minden, ahogy mi szerettük volna, és azt kellett helyre tenni, hogy megtaláljuk a helyes hőfokot ehhez a mérkőzéshez is. Ne esetlegesen beleszaladjunk egy ilyen spirálba, ami egy ilyen érzelmi spirál csak, amit utána nehéz kibogozni, vagy nehéz kijönni belőle. Szerintem jól megfogtuk, sok jó teljesítmény mellett, ami volt. Voltak olyan hibáink, amiket viszont mindenképpen ki kell javítanunk. Sok rossz passz volt, benne kell lennie egy olyan struktúrába, egy olyan rendszerbe, amiből ténylegesen ezek vagy nem, vagy csak nagyon ritkán történnek meg.
Na és milyen volt Vujasinovics ellen meccselni? Szövetségi kapitányként most találkoztatok először, azért aktív játékos korotokban többször összecsaptatok már.
Valójában szinte nem volt olyan mérkőzés, ahol ne verekedtünk volna össze. Az első mérkőzésem is pont ilyen, sőt nem is mérkőzés, edzőmérkőzésen, és kimentem Savonába játszani. Az első mérkőzés az első 3 percben azonnal letépte a fejemet, rám rúgott, visszafordultam, boom, az egész csapat odarohant, visszajött verekedés. Úgyhogy ez a mi múltunk, csak ilyen mérkőzést játszottunk, már nem a vízben ütjük egymást, hanem edzőként a csapatainkkal tudunk már csak harcolni, ami egy újabb kihívás.
A házigazda csapatban, vagyis a magyar együttesben Hannes Krisztián 4, Zalánki Gergő és Vigvári Vendel pedig 3-3 gólt lőtt. Vigvári Vendel az egyik góljáról és a magyar csapat bátorságáról, vagányságáról is beszélt Török Olivérnek.
Nagy irammal is kezdtek. Kicsit talán így meg is lepődtünk, pedig gondoltuk, hogy ilyenek lesznek, de brutál idegesítőek voltak. Végig a nyakunkon voltak, kicsit verekedtek, téptek minket, szervesen játszottak, de örülök, hogy aztán nyertünk. Fiatalok azok mindig gyorsabbak, gyorsak voltak, úgyhogy kicsit azért más volt.
Mesélsz egy kicsit a magyar válogatott 8. góljáról? 1 másodperc volt kiírva, amikor elvállaltad. Ez hihetetlenül vagány megoldás volt a részedről.
2-es játszottunk, igazából nem nekem kell lőni. Úgy játszottuk volna, hogy a balkezesek lőjenek. Tényleg úgy volt nálam a labda, hogy igazából láttam, hogy aránylag jól áll minden védő, és nem is tudom hova adni, és az órára ránéztem, azt láttam, hogy 1 másodperc volt, úgyhogy a kapus pedig próbálta leszedni a keresztpaszt, úgyhogy gondoltam meglepem, jó érzés volt, mert idegesítő volt az EB-n az a kapus, úgyhogy mindig egy kicsit jó érzés neki gólokat lőni, és problémát okozni neki. Törülök neki, hogy a csapatunk tényleg tele van vagánysággal, bátorsággal, már túlságosan is gyorsan lőttünk el egy-két helyzetet, de ezt tudjuk azért majd csiszolni, és azt gondolom, ennek kell is jellemezze a mi játékunkat, ez a gyors, vagány, bátor játék, mellette viszont egy masszív és nagyon modern taktikus védekezéssel.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Team Visma Lisa Bike nyerte az idei Tour de France, vagyis a francia kerékpáros körverseny nyitó szakaszát, a sárga trikót pedig Jonas Vingegaard viselheti. A Dán Klassz is az M4 Sport helyszíni stábjának értékelte az első napot.
I think we had an amazing day, to be honest.
Őszintén szólva, fantasztikus napunk volt. A csapattársaim elképesztő munkát végeztek. Már önmagában az is hihetetlen számunkra, hogy megnyertük a csapatidőfutamot. Ennek rendkívül örülünk. Erre még rájött az is, hogy megszereztem a sárga trikót, ami természetesen különleges érzés, de még nagyon hosszú út áll előttünk a verseny végéig. Minden nap küzdenünk kell.
A Tour de France július 26-áig tart, a teljes körversenyt élőben közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport Plus. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. A 2. és a 3. helyen a 2 Ferrari zárt, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben. Az 52 körös brit nagydíj ma 16 órakor kezdődik. Molnár Martina pole pozícióból rajtolva 4.-ként ért célba a brit Forma 3-as bajnokság magyarországi versenyhétvégéjének első futamán a Hungaroringen. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka, az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai 6-os döntőjében szenvedett lábfejsérülést, és azóta nem is léphetett pályára. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő, a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyes versenyében. Iga Swiatek két játszmában kapott ki Alexandra Lelától. A második helyen kiemelt kazah Jelena Rybakina is búcsúzott, miután két játszmában vereséget szenvedett a belga Alice Mertens-től a harmadik körben. Ezzel pedig eldőlt, hogy az idei ausztrál nyílt bajnokságon győztes Rybakina biztosan nem veheti át a vezetést a világranglistán, erre ugyanis csak akkor lett volna esélye, ha legalább a negyed döntőig eljut. Búcsúzott továbbá a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Az is kiderült, hogy a négy év után visszatérő Serena Williams tért sérülés miatt nem lép pályára párosban, Wimbledonban, ahol nővére Vénusz oldalán játszott volna. Női párosban ugyanakkor Stolár Fanni horvát társával szett hátrányból fordított egy monakói amerikai duó ellen, és nyert az első fordulóban, ezzel pedig nyolcad döntős. Kedves hallgatóink, elmondtuk adásunkban eddig, hogy elsőként Marokkó jutott a nyolc közé a labdarúgó VB-n, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. Az előző VB-n negyedik marokkói együttes csaknem egy éve nem kapott ki. Története legjobb szereplésével fejeződött be az ellenfél Kanada számára a részben hazai rendezésű torna, mivel a korábbi két VB-n egyaránt három vereséggel esett ki a csoportkört követően, most pedig két győzelem és egy döntetlen mellett két vereség a mérlege. A világbajnokság második nyolcad döntőjében pedig Paraguay-Franciaország mérkőzést rendeztek, és ezen Kylian Mbappé 11-es góljával a franciák jutottak tovább. Egyébként a két csapat jövő csütörtökön majd egymással játszik a negyed döntőben. Kedves hallgatóink, ez volt a Nemzeti Sportkrónika, most köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat.
Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból. Vasárnap 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Kerámiabazár szecesszió május 8-a óta fogadja a dísztárgyak szerelmeseit Velencén a Fischer Emil Múzeum. A kiállítás helyszíne 5 éve még rom volt. A 18. század második felében épült Meszlényi kastélyt 2021-ig repedező falakkal, beomlott tetővel várta a teljes enyészetet. 5 évnyi restaurálás azonban most ismét elegáns úri otthonként szolgál, igaz már csak a porcelánoknak. Fischer Emil egyébként a Herendi porcelán manufaktúrát világhírűvé tevő Fischer Mór unokája volt, kerámia gyára azonban Angyalföldön működött. Az Üteg utcai üzemet a 20. század elején már az egész világon ismerték és becsülték is, amit az is jelez, hogy a gyár az 1911-es torinói világkiállításon aranyérmet szerzett. Reznicsek Mátyás művészettörténésszel Nagy Katalin beszélget.
Reznicsek Mátyás művészettörténész kalauzolta végig a látogatókat a nemrégen megnyílt Fischer Emil Múzeumban. Rendkívül fiatal. Hogy találta meg Fischer Emil alapját, ezt az iparművészt, ezt a kerámia gyárost, ezt a vásárszervezőt és iparszervező embert?
Még a gimnázium éveim alatt megfogalmazódott bennem az az ambíció, hogy olyan magyar tárgyakat megpróbálja az ember hazamenteni, amelyek különböző okoknál fogva, de nagyon értékesek, vagy nagyon különleges a magyar kultúra szempontjából. Azt tudjuk, hogy gazdasági, meg történelmi okokból is nagyon sok érdekes és kvalitásos magyar műtárgy külföldre került, és így kerültem kapcsolatba a Fischer Emil tárgyakkal. Nagy-Britanniából, nyugat-európai országokból került egy pár tárgy hozzám, és próbáltam fellelni információkat, még ilyen végzős gimnazistaként.
Milyen tárgyak voltak ezek?
A gyár fénykorából származó tárgyak, volt olyan fedeles szelence, ami a körösfői kisaladárnak a dekorjával van díszítve, a gödöllői művészetnek egy jeles alkotója közreműködésével készült, de volt Lakatos Artúr által tervezett váza, Pálinkás Béla által tervezett dísztál. Szóval ilyen tárgyakról volt szó, és ahogy próbáltam információt lelni a tárgyakról, vagy a gyár működéséről, szembesültem azzal, hogy látom a saját szememmel, hogy itt kvalitásról van szó, mégis nem találok információt róla, és ez egy olyan fajta diszonancia és furcsaság, amit ki kéne köszörülni, legalábbis annyira, hogy a saját érdeklődésemet kielégítsem a témában. és akkor elindultam ezen az úton, közben külföldre kerültem Skóciába, Edinburgh-ba, művészetörtet alapképzésre, és ott is ez az érdeklődés, ez kitartott, és ott végül a szakdolgozatomat ennek a gyárnak egy rövid szeletéről írtam meg, a gödöllői művésztelepvel való közreműködéséről, és ott a szakdolgozat közben alakult úgy, hogy ahogy egyre több információt tártam fel, úgy vált egyre izgalmasabbá és érdekesebbé számomra a téma, a maga a gyár története, egy olyan példa, amit meg kell őriznünk az utókornak, be kell mutatnunk, és akkor fogalmazodott meg bennem, hogy ezt könyv formájában megvalósítsam.
No, hát akkor Fischer Emil, ki volt ő? Ipartörténész, iparművész, gyáralapító, kerámikus, mi volt ő?
Hol azt kell tudni, hogy a Herendi gyár felvirágoztatója Fischer Mórnak az unokája, ugyanakkor édesapja Budapesten alapított kerámia gyárat világkiállításokon, ő is nagy sikereket ért el. Elment Fischer Emil Csehországba, ott Teplicében, és annak környékén folytatta a gyakorlati alapú tanulmányait. Azért is fontos ezt megemlíteni, mert a bécsi régiót követően az Osztrák-Magyar Monarchiában ez volt a második legjelentősebb ipari terület, és Angliában és Franciaországban töltött tanulmányéveket, és ezt követően érkezett meg újra Magyarországra, édesapja kerámia gyárában technikai vezetőként dolgozott, és az 1890-es évek második felében alapította meg a saját önálló gyárát, de ezzel párhuzamosan saját áruházat is működtetett, amit éppen édesapjától vett át a Bécsi utcában. Annak a helyén ma például a bárnak az egyik legfőbb zálogfióka található meg. És ebben az áruházban a saját kerámia gyárának az alkotásai mellett megtalálhatóak voltak a nemzetközi üveg és kerámia gyártók termékei, például francia Gallé vagy amerikai Tiffany üvegek. Szóval ez egy másik jelentős pont az ő életében, ő jelentős kereskedő is volt, emellett pedig az 1910-es évektől aktív szerepet vállalt a budapesti vásárok megszervezésében, kialakításában, ezeknek ő volt az ügyvezető igazgatója, és ezek a vásárok fejlődtek tovább a Budapest nemzetközi vásárral az 1920-as évek közepén. Ez az esemény azért is nagyon jelentős, mert Magyarországnak a két világháború közötti időszakban, de a második világháború után is az egyik legfontosabb reprezentációs színtere volt, egy olyan színtér, ahol a nemzetközi világgal is újra tudta építeni a kapcsolatait Magyarország, emellett pedig hát a századforduló korszakának az egyik legfontosabb szereplője volt az ő kerámia gyára.
A kiállításnak most ugye az az alcíme, hogy a szecesszió a kerámiában. Ez az a stílusjegy, ami igazán a fénykorára jellemző ennek a kerámia gyárnak?
Igen, abszolút. Ugye még édesapja Fischer Ignác budapesti gyára leginkább a historizáló modorban alkotta meg a kerámiáit. Úgy a Fischer Emilnek az anyja a földön az Üteg utcában létesített gyára már valóban a szecesszió modorában teljesedett ki. Itt muszáj megemlíteni egy iparművészünknek, Pálinkás Bélának a nevét. Az ő dekorjaival van a legtöbb Fischer Emil kerámia díszítve, de ugyancsak meg kell említeni Lakatos Artúr nevét, Horthy Pál nevét. Meg ami nagyon fontos, hogy ezekkel a tárgyakkal a világkiállításokon nagyon nagy sikereket ért el a gyár, és ezek a világkiállítások azért is nagyon jelentősek, mert ezek voltak a színterei a nemzetek közötti versenynek, és itt tudta minden nemzet megmutatni, hogy kultúra, ipar, innováció terén milyen teljesítményre képes, és aki itt egy aranyérmet, mint mondjuk a Fischer Emil gyár, vagy a Zsolnai, vagy más egyéb magyar szereplők, művészek elértek, azzal nem csak saját maguknak okoztak nagy elismerést, hanem a hazájuknak is. És csak példának okáért az 1900-as Párizs világjájtáson közel 40 millió ember jelent meg, mint látogató. Akkoriban még nem voltak repülőjáratok. Még mondjuk a legutóbbi olimpiát, hogyha példának veszünk, akkor mondjuk egy 8-9 milliós látogatottságról lehet beszélni. Igaz, hogy az olimpia csak egy hónapig tartott a világítás, meg fél évig, de azért mégis érzékeljük a léptéket, hogy 1900-ban 40 millió fő, illetve ott, aki eredményt ér el, az nem kis történet, és büszkének kell rá lennünk.
Igen ám, de mi most nem Budapesten, nem Herenden vagyunk, hanem Velencén. Miért került ide ez a kiállítás?
Itt Velencén a Meszlen kastélyban vagyunk, ennek az épületnek nagyon szomorú a története a közelmúltig, nagyon rossz állapotban volt a kastély, szinte a 24. vagy volt, aki azt mondta, hogy a 25. órában sikerült megmenteni és felújítani. és ebben nagyon nagy szerepe volt a Kárpát-medencei Népfőiskolának, illetve Elsimó Lászlónak, aki saját személyes szívügyének is tekintette ennek a kastélynak a megmentését. Ő egy jelentős gyűjteményt felépített ennek a kerámia gyárnak az alkotásaiból, és ez rendelkezésre állt, és megfelelőnek bizonyult, hogy itt ezt elhelyezzük, és megfelelő emléket állítsunk Tóvárosi Fischer-emlének, meg magának a Fischer-emlék kerámia gyárnak. A magángyűjtőkre áttérve pedig két nagyon érdekes kályha, Fischer-emlék kályha kap szerepet a tárlatban. Az egyik az a Iparművészeti Múzeumnak a letétjeként szerepel itt a múzeum kiállításán. Ez nagyon rossz állapotban volt, restaurálni kellett, a szakemberek ezt nagyon magas színvonalon teljesítették, és helyrehozták az utókornak. És ahogy haladtunk a kiállítás szervezésével, kiderült, hogy sikerült felkutatnunk ebből még egy kályhát, ebből a típusból, ugyanazzal a motivum kincsel, szecessziós modorban, az is csoda, hogy egyáltalán fennmaradt kettő, és a magángyűjtő nagyon nagy segítőkészséggel azt ugyancsak felajánlotta a múzeum számára. Itt meg kell említenem Grünberger Gábor nevét, kihez ez a kályha tartozik. Ő is egy jeles iparművész családnak a sarja, egy több generációra tekinthető csillárkészítő dinasztiának az egyik tagja. Több jeles középületnek is ők készítették a csillárjait annó, meg mai napig is, és számunkra ez nagy boldogság, hogy vele is sikerült megfelelő együttműködést kialakítani.
Reznicsek Mátyás művészettörténésszel Nagy Katalin beszélgetett. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. július 5-i adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Rozbora Zoltán, Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új Világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.